Kollégám nevében is köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra. Most következik a körkapcsolás Balogh Balázzsal.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
17 óra 56 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. A mai nap szerkesztője Cserjé és Bendegúz, a hangmérnök Nagy Máté. Picit korábban kezdjük adásunkat, hiszen 18 órától vízilabda mérkőzést közvetítünk. A Vasas Ferencváros OB1-es találkozó kommentátora majd Regős László Pál lesz. Aztán 18 óra 45 perckor kezdődik a Veszprém Porto Félfi Bajnokok Ligája kézilabda mérkőzés, és ezt a mérkőzést is követjük. Majd itt lesz velünk a stúdióban szakértőnk Marosány György. Jégkoronggal is foglalkozunk, hiszen csütörtökön rendezik a Ferencváros Budapesti Jégkorong Akadémia szuperdöntőt. Szóba kerülnek majd a napi aktualitások, és a nap végén, a körkapcsolás végén majd meghallgathatnak egy beszélgetést a 37-szeres válogatott labdarúgóval, Hajszán Gyulával. Majd a körkapcsolás után természetesen szokásos módon jön a sportvilág. De akkor kezdjük rögtön vízilabdával, hiszen nem sokára kezdődik a mérkőzés. A Vasas Ferencváros férfi OB1-es meccs közvetítő riportere, kommentátora Regős László Pászia.
Szia Balázs, jó estét kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót. Elkezdődik tehát a férfi vízilabda OB1 2026-2027-es szezonja, mégpedig egy igazi rangadóval, hiszen a Vasas Ferencváros az mindig egy komoly mérkőzés, egy komoly párosítás vízilabdában, férfi vízilabdában. Emlékezhetünk, hogy két évvel ezelőtt, illetve hát ha úgy veszük, akkor másfél évvel ezelőtt 2025-ben a döntőt is egymás ellen vívta a két együttes, akkor a Fradi örülhetett, mint ahogy mostanában ez így szokott lenni. De új év, új remények mind a két oldalon, azt hiszem. A Vasasnál itt a mérkőzés előtt az M4 Sportnak Kovács Csi Róbert vezetőedző nyilatkozott, és ő elmondta, hogy hát nem ez a legfontosabb mérkőzés most itt az előttük álló időszakban, mert hogy a Ferencváros elleni alapszakasz mérkőzés nem sokan szokták megnyerni mostanában, ami az OB1-et illeti. Ellenben a hétvégén rendezik majd a Magyar Kupa 4-es döntőjét, az elődöntőket szombaton, majd aztán a döntőt és a bronzmérkőzést vasárnap. Szombaton majd 3-4-5-kor először a Fradi ugrik egyébként medencébe a Kaposvár ellen, a Vasas pedig majd fél héttől a BVSC ellen, hát az várható kiélezettebb csatának, nincs sem a másik ágon ez a Kaposvár-Ferencváros mérkőzés, de hát nyilván majd ez is kiderül, addig viszont egy komoly mérkőzéssel, egy Ferencváros elleni rangadóval készülhet a Vasas a BVSC elleni találkozóra. Aztán majd vasárnap 4 órától lesz a bronzmérkőzés, 6 órától pedig a döntő, mind a kettő napon a Császár-Komjádius szodában játszanak a csapatok, és mind a két nap közvetíti a Nemzeti Sportrádió is ezeket a mérkőzéseket. Ma egyébként minden csapat vízbe ugrik, tehát az első fordulót mindenki ma kezdi meg ebben az időpontban, ebben a 6 órás időpontban a Vasas-Ferencváros mellett, még a Szolnok DVS-e találkozót fogják játszani, aztán szép lassan 3-4-7-től és fél 8-tól is vízbe ugranak a csapatok. A Honvéd Szegedet érdemes talán kiemelni, meg a Kaposvár BVSC-t, hiszen a Kaposvár és a BVSC, ugye, vagy az előbb is mondtam, szintén ott vannak a Magyar Kupa 4-es döntőjében, ahogy a Vasas és a Ferencváros, úgyhogy ezeket a csapatokat most itt, vagy ezek a csapatok most elképzelhető, hogy többször is játszanak egymás ellen ezekben a napokban. Ami a mai mérkőzés kereteit illeti, nincsen egyszerű helyzetben Kovács Csatlós Róbert, a Vasas vezetőedzője, hiszen több alapembere is hiányzik, például a válogatott kerettagok Dala Döme és Szalai Péter, mellettük pedig Tasi Dominik sincs itt a mai napon, sérülés miatt, rehabilitáció miatt nincsenek itt, és őket mind-mind fiatal ifjúsági játékosokkal pótolja Kovács Róbert a mai napon. Itt lesz a 2009-es születésű Patrick Olivér, valamint Gők Benedek, ő szintén 2009-es, illetve egy 2008-as játékos is tagja a Vasas mai meccs keretének, Szatmári Levente személyében. Ugye, hát könnyű kiszámolni, ő 18 esztendős, míg a másik két játékos 17. életévét töltötte be idén februárban egyébként mindketten. Egyébként a Ferencvárosban is van egy 18 éves fiatalember, Jámbor Csaba Zoltán személyében, ő is 2008-as születésű. Ebben a pillanatban pedig a sípszúró elkezdődik a mérkőzés, a ráúszás, Vigvári Vendel hozza el a labdát, viszonylag magabiztosan, jócskán megelőzte riválisát, Lakatos Somát, a Vasas játékosát, úgyhogy a Ferencvárosi lesz az első támadás a 2026-27-es szezon első fordulójának egyik első mérkőzésén, és Vigvári Vendelnél van a labda, aki nagyjából 7-8 méter van egyelőre a Vasas kapujától, Mizsei Márton kezd egyébként a Vasas csapatában a kapuban, Vigvári Mandicsnak teszi, átkerül Nagy Ákoshoz a jobbszerre, olyan a bejátszás, Kakariszt ketten is körülveszik, és el is veszik tőle a labdát, hiába a klasszis görög center roppant erőszakos játéka, nem sikerült most befordulnia. Egyébként Konstantinos Kakarisz első OB1-es mérkőzését játsza, a Magyar Kupában már bemutatkozott a Ferencváros csapatában, de bajnokin most először van ott a keretben. A túloldalon egy bődületes nagy kapufa, nincsen gól, mint az első percben, Fogel Soma egyébként a Ferencváros kapujában itt az elején, Andrej Barács próbálkozásán rajta volt, de a kapufa is kisegítette Fogel Somát, marad a 0-0, tehát egy perc telt el a mérkőzésből, és Mandics úszik fel a labdával, továbbadja Manhersnek, aztán Mandics visszakapja 6-7 méteren, egy-két lóba után nincs lövés, Manhers bejátsza Kakarisznak, Kakariszról pedig most jön a kiállítás, Lakatos Somát küldik ki a játékvezetők, a szabaddobást Kakarisz visszadobja Manhersnek, aztán már Nagy Ákosnál a labda, egy keresztpassz rossz kéz oldalról Vigvárinak, Vigvári beteszi középre, Kakarisz pedig nem lövi be, addig teketóriázott, hezitált, próbálta elsülyeszteni Mizseit, amíg érkezett a back hátulról, vagy hát ott Bátori Bence kicsit megpiszkálta Kakariszt, Kakarisz reklamált is a játékvezetőknél, de a Vasas csapatkapitánya roppant rutinosan védekezett most a görög klasszison, úgyhogy marad a 0-0, a túloldalon pedig a bejátszás nem találja meg a centert, úgyhogy már Fogel Soma kezében van a labda, Aranyi Máté nem tudott hozzáférkőzni, nem tudta átvenni a bejátszást. Már lassan 2 perc is eltelik, egyelőre gól nélkül a Vasas-Ferencváros találkozó a Császár-Komjádi uszodában, a labda pedig Mandicsnál jöhet előre, tehát megint a Ferencváros. Jansik kapja Mandicstól, Jansik rossz kéz oldalon most, Nagy Ákossal játszanak össze, Jansik teszi be Kakarisznak, Kakarisz most már be tud fordulni, és meg is szerzi az első gólját, az első bajnoki gólját a Ferencváros új centere, Konstantinos Kakarisz, hiába fogta nagyon szorosan Benjamin Hessels, aki ugye holland válogatott, de magyar vér is csörgedezik erejében, Kakarisz be tudott fordulni Hesselsről, és ha már befordult, akkor belőtte Mizsei mellett. 2 perc és 9 másodperc kellett az első gólhoz a mérkőzésen. A Ferencváros első idei OB1-es gólját tehát Konstantinos Kakarisz szerzi, aki ki is mászik ott most a medence szélére. Lehet, hogy az első gólig várt Néki Balázs, nagyon úgy tűnik, mert hogy egy sorcsere történt a Ferencvárosban, most épp Vámos Márton van ott Bátori Bencével szemben, Bátori azonban tovább tudja tenni a labdát, és centerezni próbálna a Vasas, Ragács küldi be középre, el is jut oda Gyárfásig, de Gyárfás sem tud most befordulni, jó volt a védekezés, ott Vismeg és Vámos együttes erővel hatástalanították a Vasas támadását, Vismeg pedig már úszik is felfelé a jobb oldalon, aztán egy picit lelassít, visszajön minden fehér sapkás Vasas játékos, a Ferencváros egyébként zöld sapkában, ha még nem mondtam volna, Vámos teszi Vismegnek, Vismeg még egyel tovább játsza, Varga Vincénél most a labda, Varga vissza Vámoshoz, Vámossal szemben szabálytalankodott Bátori, kap egy szabad dobást Vámos, és ki is küldik Bátori Bencét, emberelőnyben tehát az FTC, Vámos egy-két lóba, aztán mellé durrantja 6 méterről, picit talán elkapkodta ezt a támadást a Ferencváros, Vámos minden esetre úgy érezte, hogy lőnie kell, a lövése nem talált utat Mizsei kapujába, Mizsei pedig már dobja is fel a labdát, jöhet a következő Vasas támadás. A labda ott van Nagynál, Nagy Mártonnál, aki a bal kezére passzol. Ott megtalálja Andrej Baracsot, szerb játékos, egy szerb légiós a Vasasban. Idén érkezett a piroskékhez, ő játsza be középre. Ott viszont nem tud most befordulni, vagy most sem tud befordulni a Ferencváros centere. Is meg volt az, aki jól védekezett ott középen, és ő az, aki hozhatja is föl a labdát, és már teszi is tovább mégpedig a bal kezére, honnan aztán visszakapja Varga Vincétől, is meg megint Vámosnak játsza. Vámos felnéz, támadó szabálytalanság, Eduardo Di Somma volt az, aki elkövette ezt a faltot, jöhet így a Vasas, Ragács kezében van a labda, a bal oldalon úszik föl, kapás oldalon, kapás szélen úszik föl Ragács, ez a passza viszont nem jó, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Vámos nyújt bele remek ütemben, remek érzékkel, és már pöcköl is tovább Di Sommának, aki átúszik a képzeletbeli felező vonalon, viszont már tovább teszi Feketének, Fekete 6 méteren, tiszta lövő helyzetben, Fekete 1-2 lóba, aztán a lövés és egy kiváló blokk, a lepattanó viszont ferencvárosi kézre kerül, Varga Vince belövi a labdát a Vasas kapujába, de már közbefújtak a játékvezetők, alig hanem Varga szabálytalankodott ott középen, Hesselszel szemben úgy szerzett labdát a Ferencváros játékosa, úgyhogy marad az 1-0 ferencvárosi vezetés, túl vagyunk az első negyed felén, 4 perc 15 másodperc telt el a mérkőzésből, a labda Nagy Mártonnál, támad a Vasas, Nagy átteszi vissza középre, ahol Gyárfás kapja, Gyárfás még egyet tovább, egy távoli lövés és megvan az első fogelvédés, de a kipattanó ott van még a Vasasnál, és megvan az egyenlítés, a Vasas csapata 4,5 perc után egyenlít Ragács Benedek góljával, vagy inkább úgy mondom, hogy 4,5 perc után szerzi meg az első gólját a Vasas, mert hogy az egyenlítés az, illetve hát az első ferencvárosi gólra is kellett várni nagyjából 2 percet emlékeim szerint, vagy 2,5-et, úgyhogy nagyjából 2 perccel a vezető gól után jön Ragács egyenlítése. 1-1 tehát a mérkőzés állása, Kakaris góljára Ragács válaszolt, és Kakaris érkezik is vissza a ferencvárosi csapatba, center pozícióba, miközben Nyéki Balázs a lecserélt Vámos Mártonnal oszt meg néhány gondolatot ott a medence partján. A játék közben zajlik a medencében, Vígvári is visszatért, ahogy Mandics is, Vígvári kapja, Vígvári egy lóba, elküld két blokkolni igyekvő játékos, és aztán nincs lövés, inkább Manhertznek teszi, Manherz tovább Mandicsnak, Mandics ő sem lövi el, vissza Manhertznek, 8 másodpercig, most jön a lövés, ez Mizsei-ről pattan ki, de vissza Manherzhez, Manherz pedig tovább ő ki Mandicsnak, 13 másodperc még a támadó időből, Diszomma kapja rossz kész szélen, visszaadja Mandicshoz, Mandics 6 méterre a kaputól, nagyon közel védekezik hozzá Gőg, és a bejátszás nem is találja meg Kakariszt. Mandics addig lóbált, amíg végül találta az utat Kakarisz felé, viszont a labda nem jutott el a görög centerig. Maradt tehát az 1-1, 2 perc 40 másodperc még az első negyedből, és támadhat a Vasas együttese. Nagynál van a labda, Nagy Márton néz középre, hogy lehet-e centerbe betenni a labdát, ahol Diszomma védekezik, és Diszomma mellett labdát szerez, és egy gyönyörű gólt szerez ráadásul. Ott középen Aranyi Máté kimozdult a kapujából, Fogel, Aranyi pedig ezt észrevette, és ahogy Diszommát lerázta magáról, már emelte is át Fogel feje fölött, nagyon szép ívben a labdát, a labda pedig a hullámokon szépen be surrant a ferencvárosi kapuba, vezet a Vasas, 2 perc és 29 másodperc van hátra a mérkőzés első negyedéből, Aranyi Ragács után, Aranyi is eredményes a fehér sapkások közül, így 2-1-es Vasas előnyből folytatódik a mérkőzés. Manherz kapja középkezdés után Kakarisztól, Manherz tovább teszi Vígvárinak, Vígvári Mandicshoz játszik, nagyon szorosan fogják Mandicsot, ebben semmi meglepő nincs természetesen, Manherz visszakapja, és a bejátszása megint nem jó, most Hessels volt az, aki lefülelte a Kakarisz felé tartó labdát, Kakariszt egyelőre nem nagyon sikerül megjátszani a ferencvárosiaknak, egyszer, nem illetve bocsánat, kétszer sikerült tökéletesen, abból egyszer Kakaris szórakozta el a helyzetet, aztán lőtt egy szép gólt a görög center, most viszont ebből a Kakaris felé tartó bejátszásból már a Vasas támadhat, Lakatos és Bátori játszanak össze, Bátori távolról ellövi, jó a blokk Kakaristól, a blokkon lelassuló labdát pedig Fogel foghatja meg, hiszen egészen a kapusig pattant. Fogel pedig már indítja is a aloldalon megúszó Manhercet. Manherz visszaadja Jansiknak, Jansik át a túloldalra, Mandics kezéből egy pillanatra kiesik a labda, de aztán megmenti. Diszommával játszik össze Mandics, most megint Diszommánál a labda, aztán Jansiktól jön a bejátszás, Kakaris felé ez kiállítás lesz. Bátori Bencét küldik ki a játékvezetők, akinek, ha jól sejtem, ez már a második hibája az első negyedben. Diszomma közben leteszi Mandicshoz a kötél, Mandicsnak a kötélhez. Aztán Vígvárinál a labda, Manherz kapja másik oldalon, Manherz át megint Mandicsnak, Mandics nagyon üresen középen Jansik, és meg is kapja a labdát, de is húzza nagyjából 2 méterről, jön az egyenlítés ferencvárosi részről. Hát ezt az ember előnyt, ezt tanítani valóan játszotta ki a ferencvárosi csapat, és jól mondtam, Bátorinak a második személyi hibája volt ez, ami elég érzékeny pont lehet a folytatásra, mert nyilván most egy ideig nem lesz bent a vízben védekezésnél Bátori Bence, illetve hát erre lehet számítani. Az pedig az egyik legrutinosabb játékosának az átmeneti elvesztését jelenti a Vasas számára. Egyébként három kiállítás történt eddig a Vasas oldaláról, a Vasas részéről. Bátori kétszer, Barács egyszer ment ki, míg ferencvárosi oldalon egyelőre nincsen személyi hiba. Egy perc van még hátra az első negyedből, Hesse ezt teszi ki kapásszerre, ahol aztán most megkapja Barács, Barács visszaadja Hesselsznek, Hesselsz egyel tovább Lakatoshoz, Lakatos el is lőheti akár egy lóba, és a lövés, és a gól, Lakatos Soma. Rossz kéz oldalról a balkezes játékos bepattintja a kapu bal oldalába, éppen ott fog el, könyöke alatt pattant meg a vízen a labda, és pattant be a hálóba, úgyhogy nem sokáig volt egyenlő az állás, 3-2-re vezet a Vasas, 50 másodperc van még az első negyedből. Én azt gyanítom, hogy Kovács Csé Róbert nagyon elégedett lehet itt az első negyeddel, bár néha az arc kifejezéséről nem ezt lehet leolvasni, de hallva a mérkőzés előtti interjúját, amikor elmondta, hogy hát lesz, ami lesz, igazából ez volt a lényeg a mondandójának, nem számított érzésem szerint sok jóra, hiszen a Ferencváros az egyik legerősebb keretével van itt, míg ugye ezt elmondta a mérkőzés előtt, hogy a Vasasnál több hiányzó is van, Dala Döme például, vagy éppen Szalai Péter, most pedig Kakarisz kerül zicserbe, Kakarisz, és megint csak nem sikerül betalálnia, viszont ez most amiatt volt, mert hogy Hessels megrántotta hátulról a lövésre lendülő karját, ez így 5 méteres lesz, már Mizsei teljesen elsüllyedt, amikor Hessels odaért Kakariszhoz, megkapja a büntetőt a Ferencváros. Végvári Vendel pedig a labdát kapja meg Mizseitől. Végvári fogja elvégezni tehát a büntetőt, vele szemben Mizsei. Végvári így bebombázza a bal felsőbe védhetetlenül. Megint csak egyenlő az állás. 33 másodperc van az első negyedből. Szoros eddig, ami az eredményt illeti, ami a számszerű eredményt illeti. Azért a Ferencváros hosszabban szokott támadni, vagy itt az első 7,5 perc alapján ezt lehet elmondani, hogy hosszabb FTC támadások jellemzik a mérkőzést, de a gólok azok, amik igazán számítanak. 3-3 tehát a mérkőzés állása, szűk fél perc van még hátra, amikor a Vasas középkezdéssel indítja újra útjára a labdát. Nagy, továbbadja Hesselsznek, Hesselsz majdnem a medence kellős közepén, elég messze a ferencvárosi kaputól, Nagy Ákos szabálytalankodik Baráccsal szemben, megkapja a szabad dobást a szerb játékos, Nagy Ákos pedig kiállítják, emberelőnyben a Vasas, akkor már így végig is támadhatja ezt a negyedet a piros-kék együttes, és akár vezetéssel mehet majd pihenni. Lent van a szélen most Gyárfásnál, a bejátszás a hosszú kapufához, nem jut el, Tóth Martinig egy picit hosszú volt, aztán Tóth szabálytalankodik is a labdára úszó Vámossal szemben, nincsen így Vasas gól, az első 8 perc pedig letelik, egy negyed után Vasas-Ferencváros 3-3 a férfi vízilabda OB1 első fordulójában, 2 perc szünet, hamarosan jövünk vissza második negyeddel.
Körkapcsolás, élő közvetítések, interjúk, elemzések, ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Chasing your face, ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, if you're creeping, just tell me lies. Oh my love, oh my love, could I? Can't get you out my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. We'll be right back.
Lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
3-3-ról folytatódik a Vasas Ferencváros mérkőzés a férfi vízilabda OB1 első fordulójában. A Vasas élett a labda a második ráúszásnál, a lövést viszont Fogel hárította, és már a Ferencváros támad, Vámos teszi be Kakarisznak, Kakarisszal szemben szabálytalankodnak, mégpedig Gyárfás volt az. Szabad dobás és emberelőny, ferencvárosi emberelőny, Mandicsnál a labda, Mandics lóbál egyet-kettőt, aztán keresztbe passzolja Vargának, Varga Vince leteszi a kötélyhez Manhertznek, Vámos kapja középen, még egyet tovább, Mandics, most jön a lövés és jön a gól, ismét ferencvárosi előny, megint csak kihasználta emberelőnyét az FTC, ez már a második emberelőnyös gólja volt a ferencvárosiaknak, 4-3-ra vezet így a bajnoki címvédő, illetve hát a Magyar Kupa címvédő is a Ferencváros. És átveszi, vagy visszaveszi a vezetést. Ugye 1-0 vezetett az FTC, utána fordított a Vasas, vezetett 2-1-re és 3-2-re is a hazai együttes. Most viszont ismét a ferencvárosiaknál az előny. Bár ugye ennél a két csapatnál a hazai, az abból a szempontból sokat nem számít, hogy melyik medencében ugranak vízbe, hiszen a Császár Komjádi uszodában játsszák hazai meccseiket, illetve a Ferencvárosnál előfordul, hogy a Népligetben, de azért az ilyen nagy rangódókat mindig itt a nagyobb befogadó képességű uszodában. Úgyhogy itt inkább csak a hazai szurkolók jelenthetik a különbséget most ebből. A Vasas szurkoló van több. Emberelőnyben támad a Vasas. Egy kiállítást követően Gyárfás tovább teszi, jön a éles szögből a lövés, és egy újabb lakatos bombagól. 4-4 az állás, kihasználja emberelőnyét most a Vasas csapata is, és nem hagyja, hogy a Ferencváros két gólért támadhasson, két gólos különbségért. Varga Vince kiállítását használja ki egy nagyon szép góllal Lakatos Soma éles szögből, majd hanem a kötéltől lőtte be bal kézzel a jobb oldalról Lakatos. A kapu hosszú sarkába, hosszú felsőbe, Fogel hiába emelte a karját, védeni nem tudott. 4-4 így az állás, másfél perccel telt a második negyedből. Vigvári Vendelnél a labda a középkezdést követően, támadhat megint csak az FTC. Mandicssal szemben egy apró szabálytalanság, egy szabad dobást kap a szerb klasszis. A bejátszás megint nem jó Kakarisz felé. Kakarisz mellől elhozta a labdát Andrej Barács, aki már haza is tette Mizseinek. Mizsei pedig figyeli, hogy van-e üres játékos valahol, Lakatos kéri leginkább. Meg is kapja Lakatos, és már adja is tovább, mégpedig Gyárfásnak. A rossz kéz oldalon igyekszik most részt találni a Vasas a ferencvárosi védekezésen. Gyárfás aztán beteszi középre Barácsnak, Barács vissza Lakatoshoz, Lakatos megint a balkezes bomba, és megint a balkezes gól. Lakatos Soma harmadik lövése és harmadik gólja a ferencvárosi kapuban. Fogel Soma eddig vele szemben tehetetlen. Két védése van egyébként Fogelnek, mindkét negyedben 1-1, de hát egyik lövés sem Lakatos kezét hagyta el, úgyhogy ezért mondom azt, hogy egyelőre rajta nem talál fogást Fogel Soma, vagy mondhatjuk úgy is, hogy Lakatos megtalálta a fogást Fogel Somán, Néki Balázs pedig meg is kicskérte első idejét, úgyhogy 5-4-nél ezt hallhatjuk, hogy Néki Balázs számon kéri a csapatát, mert hogy nem megy úgy a Ferencvárosnak, ahogy ezt talán sejtett, hogy várni lehetett, sejteni lehetett, és Néki Balázs azt hiányolja, vagy azt kéri számon, hogy nem feltétlenül kell mindig Kakariszt keresni center pozícióban. Nincsen persze baj, hogyha őt keressék, de az, hogy mindig ez történik, az nem vezet egyelőre eredményre a jelek szerint, mert hogy 5-4-re vezet a Vasas a Ferencváros ellen. a második negyedből 2 perc és 6 másodperc telt el, és Vasas vezetésről folytatódik a ferencvárosi időkérést követően a mérkőzés. Manherz kapta meg a labdát a vízpartról, a játékvezetőktől, és nála van ott 7 méterre Vasas kapujától, Mandicsnak adja tovább, aztán Manherz visszakapja, megint Mandics, Mandics kiemelkedik a vízből, de nem lő, Nagy Ákosnál most már, Nagy Ákos keresztbe Diszommának, Diszommá lövése, ez pedig Mizsairől jön ki. Egy nagyszerű Mizsai védés, már a harmadik hárítása a mérkőzésem. Jobb kézzel a feje fölé jött a labda, Diszommá bombája, de jobb kézzel olyan magasra tudott nyúlni, hogy a csuklójában elakadt a lövés, úgyhogy 5-4-nél most a Vasas támadhat azért, hogy esetleg 2-re növeljék a különbséget. Gyárfásnál a labda, Gyárfás továbbadja, mégpedig Barácsnak. Barács kiemelkedik a vízből, a lövése levágódik Mandics blokkjáról, a honfitársának a lövését blokkolta a szerb klasszis, és Mandics kezéről ferencvárosi kézre pattant Diszommához egészen pontosan, aki az iménti lövést eleresztette Mizsai kapujára. Diszommánál a labda, átteszi Mandicsnak, akár is szép lassan, komótosan úszik be középre, de már csak 10 másodpercet álmodó időből, amikor Diszommá kapja. Kakaris most kezdett birkózni ott bent Aranyival, Mandics, aztán megint Diszommá a labdával, Diszommá megtalálja Nagy Ákost, és egy gyönyörű gól Nagy Ákostól. Nagyon üresen maradt, pedig nem volt emberelőnyben a Ferencváros. A Nagy Ákos ott rossz kész szélem, és remek paszt kapott, remek ütemben Diszommától, és azonnal húzta vissza a rövid alsóba, Mizsai pedig nem ért már oda. Egyenlít megint csak a Ferencváros, 5-5 a mérkőzés állása, 3 perc és 17 másodperc telt el eddig a második negyedből. A nap pedig most már úgy lement, úgyhogy a Vasas számára ez a kellemetlen időjárási körülmény ez megváltozóban, mert hogy ugye a Császár Komjádi Uszodának van egy olyan sajátossága, hogy az egyik oldalról a nap az oda tud sütni a kapus szemébe, akár a kapu mögül, a szemközti kapu mögül, olyankor pedig azért a lövésekkel nehezebb dolga lehet, mondjuk most Mizsai Mártonnak éppen. Támad a Vasas 5-5-nél, a labda éppen Lakatosnál, most jön a bejátszás középre, Aranyi felé, Aranyiról kiállítják Diszommát, emberelőnyben így a Vasas. Barács átteszi Gyárfásnak a kötélhez, rossz készére. Gyárfás, jó a keresztpassz Bátorinak, aki most bent van támadásnál. Barács megint Bátori, egy-két lóba, de nincsen lövés, Fekete védekezik vele szemben. Barács kapja megint, 2 másodperc, lőnie kell a Vasasnak. Gyárfás, ez viszont fölé megy, mert Vigvári blokkoló keze mellett elszállt a labda, de a kapu fölött is elszállt, úgyhogy nincsen újra Vasas vezetés, 5-5 a mérkőzés állása, ezt az emberelőnyt nem használja ki a piros-kék csapat. A túloldalon viszont azonnal jön a ferencvárosi gól, Fekete Gergő úszott be centerbe, remek labdát kapott, és fordulásból egy lövőcselt követően belőtte Mizsai kapujába. Jött, ugyan mozdult ki a kapujából Mizsai, de pont ott a jobb karja mellett volt annyi hely, hogy Fekete 3-4 méterről bepattintsa a labdát a Vasas kapujába. Ismét ferencvárosi előny tehát, de fordulatos, szórakoztató mérkőzést láthat a Császár Komjádi Uszoda közönsége, amely ugye jobbára Vasas szurkolókból áll most. Sok utánpótlás játékos is kint van a mérkőzésen. Ők is próbálják a nagyoktól eltanulni a sporták csinyát, binyát. Bátori a labdával, támadhat ismét a Vasas csapata. Megkapja Nagy Márton, át teszi Lakatosnak. Lakatos egy jó 8 méterre a kaputól, mellette Bátori kapja. Ő sem tudja egyelőre kinek passzolni. Most jön a rossz kéz oldal felé, ahol Gyárfás várta a labdát, Vigvári Vendert pedig kiállítják, úgyhogy megint csak emberelőnyben támadhat az egyenlítésért ezúttal a Vasas. Gyárfás visszaadja Bátorinak, Bátori még egyel tovább, Lakatos, aztán megint Bátori kapja. A túloldalon, a bal oldalon teljesen üresen volt Nagy, a középre tett labdája viszont nem volt elég magas, Varga Vince tudta lehalászni az égből, hát nem is középre, hanem át a hosszú oldalra, rossz kéz oldalra tette volna Nagy Gyárfásnak, de Varga Vince ott volt, és lelopta a labdát a levegőből. Kivédekezi az ember hátrányt a Ferencváros, és most 6-5-ös vezetésnél a két gólos előnyért támad, és meg is van a két gólos vezetés. Nagy Ákos volt eredményes, megint csak egy villámgyors ferencvárosi támadás. Mondhatjuk, hogy jókor kért időt, jó ütemben kért időt Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. Manherz játszotta be Nagy Ákosnak, aki, ahogy az imént, most is szinte azonnal bombázta a Vasas kapujára a labdát. mármint hogy a paszt követően szinte azonnal, hát meg kellett fordulnia, hogy a vasas kapuja felé tudja irányítani a lövést. Ez nyilván nem volt, az ő számára nem volt egy bonyolult mozdulatsor. 7-5, először a mérkőzés folyamán 2-vel vezet a Ferencváros. 2 perc és 42 másodperc van még hátra. Nagy szünetig a második negyedből. Hessez keresztpassza Bátorit keresné. Bátori kiharcol egy szabad dobást. Kapás szélen. És most ott játszik össze Tóttal. Bátori visszakapja és játszaná be középre, ahol most Tóth Martin ZT nyúszott be a center pozícióba. A beúszásnál pedig kiállítás, ferencvárosi kiállítás történt, és a másik oldalon most Kovács Csé Róbert kért időt, úgyhogy az ember előnyös helyzetnek majd egy perces taktikai értekezet után válhat neki a vasas csapata. 7-5-re vezet tehát a Ferencváros, 3-3 volt az első negyedet követően, most pedig bő 2,5 perccel a második negyed vége előtt két gólos ferencvárosi vezetés, ami a legjobb góllövőket illeti. Lakatos Soma a vasas részéről háromszor talált be, míg a túloldalon a ferencvárosiaktól Nagy Ákos az egyetlen, akinek több mint egy gólja van, neki 2, 2 lövésből 2 gól, nem rossz mérleg, de mellette még 5-en betaláltak a vasas kapujába, így 7-5-ös ferencvárosi vezetés jelen pillanatban. Ami pedig a védéseket illeti, egyelőre a kapusok nem igazán remekelnek, Mizseinek van 3 védése vasas oldaláról, míg a túloldalon Fogel Somának 2, Mizsei 10, Fogel pedig 7 lövéssel nézett farkas szemet. De hát hosszú még a mérkőzés, lesz még alkalma mindkét kapusnak hárítani. Most épp Fogelen lehet a sor, mert hogy a vasas támad, lekerül a labda egészen a szélre, és Fogel véd is, aztán az ő kezéről pattan ki a medencén kívülre a labda, maradhat támadásban a vasas csapata, a vasas labdarúgó csapatának vezetőedzője Erős Gábor pedig a helyszínen figyeli azt, hogy egy remek bejátszás után Aranyi megszerzi a 6. vasas gólt. Szépen húzta be a labdát a bal alsóba a vasas centere. 7-6, nem hagyja ellépni a vasas a Ferencváros csapatát, tartja a lépést a címvédővel a piros-kék együttes. Kérdés, hogy meddig bírja, mert azért a Ferencváros mérkőzésein elő szokott fordulni az, hogy felszívja magát az ellenfél, de két negyed után mondjuk, vagy három negyed után kijön akár az erőlétbeli különbség, akár a tudásbeli különbség, mert azért nehéz lehet azt mentálisan is bírni, hogyha folyamatosan az ellenfélnél a labda, és jóval többet kell a saját kapuja előtt eltölteni egy-egy csapatnak, mint sem támadással az ellenfél kapuja előtt. 7-6-ra vezet tehát a Ferencváros, amely támadásba is lendül. A kapufát találja el Mandics, a levágódó labdára pedig Nagy Ákos ér oda. Végül a sarokból jöhet Nagy Ákos, ha minden igaz. A lényeg, hogy oda tudta már tenni Mandicsnak. Mandics pedig még egyet a Feketének. Fekete lövése kijön Mizseiről, de ferencvárosi kézre pattan. Varga Vince startolt rá a leggyorsabban, és már teszi is vissza Feketének. Fekete aztán Manherchez játsza tovább. Manherc még egyet tovább Mandicsnak. Mandics 5 méterre a kaputól. Kiállítják a vasasból Szatmári Leventét. Közben Fekete Vargát játsza meg. Varga pedig kapásszérről belövi a rövid alsóba Mizsei hóna alatt. Emberelőnyös gól ismét a vasasnál. Szatmári Levente, ugye ő az egyik fiatal játékosa a vasas csapatának, a 18 esztendős játékost küldték ki, és hát kis szerencsével pattant aztán Fekete lövése után Mizseiről Vargához a labda, de Varga kihasználta az adódó lehetőséget, és megszerezte első gólját a mai mérkőzésen. 1 perc és 39 másodperc van még a második negyedből, 8-6-ra vezet a Ferencváros a vasas ellen, de eddig a vasas abszolút méltó partnere a Ferencvárosnak. A labda pedig Lakatosnál, ismét a vasas együttese jöhet fölfelé, támadhatja a ferencvárosi kaput Bátori, a blokkba bombázza, onnan lecsorgó labda pedig a túloldalon Baracsé. Baracsnak mutatja Bátori, hogy nem kell sietni, van még 18 másodperc, illetve most már csak 13, mire ezt kimondom. Lakatos kapja messze-messze a ferencvárosi kaputól, aztán Bátorinál a labda, Bátori visszaadja Lakatosnak. Kontrafajt, támadó hiba, Aranyi Máté volt szabálytalan középen, Bekkével szemben, jöhet így a Ferencváros, akkor amikor 1 perc 10 másodperc van még a nagy szünetig. A labda ott van a jobb oldalon, és jön a lövés Mandicstól, Mandics pedig kihasználja a helyzetet. 9-6, 3 góllal vezet a Ferencváros, először a mérkőzés során ekkora különbség a két csapat között, egy gyors ferencvárosi támadást követően. Hát Mizsainek nem sok esélye volt ez ellen a Mandic találattal szemben. Rossz kéz oldalról bombázta be a Vasas kapujába Mandic saját maga második gólját, és még mindig van bő egy perc a második negyedből. Nagyjából 8 másodpercig tartott, mire a támadó hiba, aranyi támadó hibáját követően felúszott két-három ferencvárosi játékos, és Mandic lövőhelyzetbe került, majd gólt szerzett. Most viszont már a Ferencvárosnak védekeznie kell, mert hogy a labda Hessensnél, a Vasas játékosánál jön a bejátszás. Fogelnek kellett figyelnie, mert hogy olyan furcsa mód kapott bele az egyik ferencvárosi játékos, hogy a Fogel kapuja felé pattant a labda. Szép védés volt így egyébként Fogeltől, aki már dobja föl Vigvári Vendelnek a labdát kapás oldalra, Lakatos szabálytalankodik Vigvárival szemben, megkapja a szabad dobást a Ferencváros. Vigvári hiába úszik 6 méterre, még egy szabad dobást kap, ezt el is lőheti, és egy nagyon szép gólt lő Vigvári. Egy szenzációs találat, 10-6, és akkor lehet, hogy most jött el az a pillanat, amiről itt néhány perce beszéltem. Kérdés, hogy meddig bírja a tempót a Vasas, mert azért azt se felejtsük, hogy elmondtam, hogy 2009-es születésű játékosok is, 17 évesek is vannak a Vasasban, akiket nyilván még nem játszott annyit Kovács Robert. Bátorinak már van két kiállítás, úgyhogy őt sem hagyja sokat a vízben, meg főleg támadásban van a vízben, és nyilván így erőlétben is előbb-utóbb, ha kevesebb játékos játszik, akkor ők hamarabb fáradnak el. Ezt nem olyan bonyolult kimatekozni. 10-6-ra vezette át a Ferencváros, van még 22 másodperc a második negyedből. A labda éppen Nagy Mártonnál, a Merence kellős közepéről passzolja tovább a bal kezéhez Bátorinak. Bátori révén azért már közelít a kapuhoz, a Fradi kapujához a Vasas. Bátori aztán visszakapja a szélről, majd megint megjátsza Nagyot. Nagy 7 méterre nem lövi el, inkább Lakatosnak játsza. Lakatos vissza Nagynak, 2 másodperc a támadásból, jön a lövés, és szép a blokk Vismektől. Aztán lecsordogál az utolsó 1-2 másodperc. Két negyed után a Ferencváros 10-6-ra vezet a Vasas ellen. A férfi vízilabda OB egy első fordulójában sokáig nagyon szoros volt, de itt a második negyed vége felé úgy tűnik, hogy a Ferencvárosnak sikerül ellépni a Vasastól. Hogy mi lesz a folytatásban, az majd hamarosan kiderül, amikor jövünk vissza a harmadik negyedre.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma ismét 3 magyar játékos léphet pályára a Bajnokok Ligájában. Újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Hideg fronthoz esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Ma este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata Liverpool és Sallai Roland együttese a Galatasaray is elkezdi a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát. Az angol együttes a spanyol Atletico Madriddal hazai pályán, míg a török csapat a portugál Sportinggal idegenben csap majd össze. A címvédő Paris Saint-Germain a szlován Bratislavát fogadja, a Budapesten ezüstérmet szerző Arsenal pedig a Napolihoz látogat. De ma lesz még a programban Barcelona-Feyenoord mérkőzés. A norvég Viking pedig a Stuttgart otthonában kezdi a BL alapszakaszát.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, Ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Egységes jogszabállyal kezelni a lakhatási válságot az Európai Bizottság. A javaslat szerint szabályoznak például a rövidtávú bérbeadást, engedélyeznék a helyi hatóságoknak, hogy rendelkezzenek a tartósan üresen álló ingatlanok használatáról. A célja, hogy egyértelmű és kiszámítható helyzetet teremtsenek az uniós lakáspiacon, miközben a lakáspolitikai döntések továbbra is nemzeti hatáskörben maradnának.
Közlekedés.
Kigyulladt egy személyautó az M0-ás autóút déli szektorán, az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon. Az 1-es kilométernél a forgalmat megállították.
Időjárás.
Egy hidegfront hatására a nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, a szél megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
10-6-ra vezet a Ferencváros a Vasas ellen a férfi vízilabda OB egy első fordulójában. A Vasas sokáig tartotta a lépést az FTC-vel, aztán itt a második negyed vége felé sikerült a Ferencvárosnak növelnie a különbséget a két csapat között. Kellett hozzá egy időkérés is Nyéki Balástól, mert hogy azt hiszem, hogy ő is magabiztosabb játékot és hatékonyabb támadásokat várt el a csapatától már a mérkőzés elején. Ez így a második negyed vége felé jött meg végül a ferencvárosi csapatba. Ami a másik mérkőzést illeti, ami már zajlik, a Szolnok 7-3-ra vezet szintén a nagy szünetben a DVS-e ellen, tehát ott is 4 gól a különbség a két csapat között. Elkezdődik a harmadik negyed, a Vasas hozza el a labdát, úgyhogy a Fehér Sapkás együttes támadhat először a harmadik negyedben, majd tehát 4 gólos hátrányban van. Barács kap egy szabad dobást, azt tovább passzolja már mégpedig Gyárfásnak, Gyárfás Lakatoshoz továbbítja, Diszomát pedig közben kiállítják a játékvezetők, emberelőnybe kerül a Vasas, már rögtön az első támadásnál, itt a harmadik negyedben. Barács most Lakatosnak játssza, Lakatos keresztbe Bátorihoz, Bátori lent a kötélnél, onnan adja vissza Barács, aztán Gyárfás, majd megint Lakatos, szépen jár körbe a labda, a Vasas játékosok kezein jön a bejátszás, Feketével szemben, vagy Fekete, bocsánat, Fekete volt az, aki szabálytalankodott Nagy Mártonnal szemben, 5 méteres térően, Bátori szépen tette be a labdát, pont úgy, hogy megtalálta volna Nagy Mártont, ha csak nincs ott Fekete, és nem szabálytalankodik. Az ember előnyéből, tehát egy 5 méteres harcol ki a Vasas, Andrej Barács fogja elvégezni, 4 lövésből eddig 0 gól a szerb játékos neve mellett, most 5 méteresből lehet meg az első, a harmadik negyed első percében Barács tehát, és a kapufára lövi, ez sincsen meg. A kapufára pedig kipattan a kötél az oldalsó kötélhez, jöhet tehát a Ferencváros. Fóger emelkedett, és ott a keze alatt elsuhant ugyan a labda, de a kapufa belső éléről kivágódott. Fógának volt egy kis szerencséje, hogy nem a hátára pattant, mert onnan aztán könnyen az üres kapuba kerülhetett volna a labda. De néhány centivel még Fogel hátát is elkerült a Barács lövése. Marad a 10-6, tehát 5 méteresből sem megy egyelőre Barácsnak. És támadhat a Ferencváros ismét. Fekete jobb kezéhez játsza Manhercnek, aki most rossz kéz oldalon. Vígvári kapja másik oldalon, és Vígvári bebombázza Nizsei kapujába. A Ferencváros támadása azonnal góllal zárul. Nem is tartott ez nagyon sokáig, 13 másodperc volt nagyjából, mire Vígvári lövőhelyzetbe került, pedig nem volt emberelőnyben az FTC. Most ezt akciógólnak lehet bejegyezni a jegyzőkönyvbe. 11-6, 5 gól a különbség, és akkor úgy tűnik, hogy ott folytatódik a mérkőzés, ahol abba maradt itt a második negyed végén, ferencvárosi gólokkal, és kicsit talán balszerencsés vasas támadásokkal. Bátorinál a labda, fekete van vele szemben, mert mint vasas szempontból bal szerencsés, így értettem. Most Bátori továbbadja Barácsnak. Barács lent van a bal oldalon, kapás oldalon, nagyja keresztbe, ahol Gyárfás várja. Gyárfás kezében a labda, Varga Vince védekezik rajta, Bátorinak teszi Gyárfás, aztán már Lakatos a labdával. Lakatos jó 8 méterre a kaputól. Gyárfás most a jobb kezében a labda, 3 másodperc, még nem is fogja ezt már előni. Gyárfás inkább kidobja oldalra, és úszik vissza egyből a Vasas csapata. A ferencvárosiak pedig rajtolnak a labdára, hogy minél előbb támadásba rendülhessenek, de ez most annyira gyorsan nem sikerül. Végvári elcsípi a labdát, a Jansik pedig lerázza magáról a védőit, úgyhogy átmenetileg ember előnyben a Ferencváros, de csak visszaér Gyárfás is, közben Varga kap labdát lent a kötélnél, Varga megpróbál befordulni, és be is lövi Varga Vince, de ez milyen egyéni alakítás volt, azt a mindenit. Gyárfás mellett fordult be, és addig vitte, addig tempózott, addig taposta a vizet, amíg be tudta pöckölni ott a labdát Mizsei karjai között. Mizsei is beleért a Varga lövésébe, de védeni nem tudott. Tulajdonképpen Mizsei kezével együtt került a labda a Vasas kapujába. 12-6, kétszer annyi gól a Ferencváros neve mellett, mint a Vasas neve mellett, és ha arra gondolunk, hogy nemrég még 6-6 volt, jó, nemrég azért picit talán túlzás, mert hogy, sőt nem is volt 6-6, bocsánat, hanem 5-5 volt, akkor ott legutóbb döntetlen az állás a második negyed közepe felé. Azóta viszont hatalmas rohamban a Ferencváros. A legutóbb a Vasas akkor lőtt gólt, amikor 7-5-re vezetett az FTC, tehát most már egy 5-0-ás rohamban a zöld-fehérek. Ezt szakítaná meg most a Vasas együttese. Jön is a bejátszás Tóttól, oda középre, illetve Nagytól, mégpedig Aranyi felé, Aranyiról pedig kiállítják Vámost. Emberelőnyben a Vasas együttese, Gyárfás visszaadja Lakatosnak, majd megint Gyárfás a labdával. Lent egészen a sarokban a balkezes játékos, Lakatos kapja megint. Most már Bátorinál a túloldalon, Bátori megint Gyárfásnak, egy szép keresztpasszal Lakatos lő, és ez a kapufáról jön ki, Bátorihoz pattan. Visszaáll az óra 18 másodperccel, Gyárfás viszont aztán belövi Bátori keresztpasszát. Véget vett tehát ennek az 5-0-ás rohamnak a Vasas, de így is 5 gólos hátrányban a hazai együttes, és Lakatos felső kapufája pedig azt jelenti, hogy oda a 100%-os mutató a Vasas balkezesének, 4 lövésből van 3 gólja, persze az sem rossz, hiszen mégiscsak Fogás Somával néz farkas szemet egy-egy lövésnél Lakatos Soma, és Fogás még egy lövését sem védte, mert hogy ugye most is a felső kapufáról jött ki a labda. 12-7-re vezet a Ferencváros, bő 5 perc van még a harmadik negyedből, és támadhat megint a bajnoki címvédő. A labda Vámos kezében van, tovább adja Jansiknak, Jansik lövése pedig a felső lécről bevágódik. Hát ez a támadás sem tartott sokáig, 11 másodperc volt középkezdést követően. Jansik 6 méterről bombázta be Mizsei feje fölött a labdát, a felső lécről pedig a képzeletbeli gólvonal mögé pattant, úgyhogy Jansik is feliratkozik a góllövők közé, sőt ez már a második gólja volt, hiszen már egyszer centerből is betalált, most ezt megteszi a zónán kívülről is, 13-7, megint csak 6 góllal vezet a Ferencváros. Ez azonban a hazai szurkolók hangulatát annyira nem töri le, ahogy eddig ugyanabban a hangulatban szurkolnak. Persze nincsen óriási üdvrivalgás, már a mérkőzés elejétől sincsen, de a Vasas mérkőzésekhez, vagy a Vasas mérkőzésektől megszokott hangulatban játszanak itt a csapatok. Főleg az utánpótlás játékosok szurkolnak. Fogel most védeni tud. Bátori lövése jött kapásszélről. Fogel viszont hárított, úgyhogy marad a 13-7, marad a 6 gól a két csapat között. Mandics blokkja mellett még elment Bátori lövése. Fogel viszont hárított, és most Fogel éltetik a ferencvárosi drukkerek, miközben Vismeg úszik meg kapásszélen. Vismeg fekete, Mandics, aztán megint fekete a labdával, majd újra Vismeg. Lesz-e lövés? Lesz lövés. A kapufa most kisegíti Mizseit, viszont Diszommához, illetve bocsánat, Vámoshoz pattan a labda, úgyhogy a Ferencváros jöhet újabb 18 másodpercig fekete a labdával. Mandics tovább tudja tenni Vámoshoz a szélre. Vámos középen úszna be Vismeg, ott a hosszú kapufánál, Vámos inkább Mandicshoz teszi, fekete, aztán Malherz. Malherz lövi el, és fölé pattan a vízről. Úgyhogy 13-7 marad az eredményjelzőn, ferencvárosi vezetés, és jöhet a Vasas, akkor amikor 3 perc 50 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, és a jobb oldalon Lakatos kapja. Lakatos beteszi középre Barácsnak, Barács jó 10 méterre a ferencvárosi kaputól, úgyhogy nem is lő, inkább a jobbjához passzolja, mégpedig Ragácsnak. Ragács egy-két lóba után vissza Barácsnak, Barács lövése pedig a blokkról, Vámos blokkjáról pattan a kötéren túrra. Ez pedig azt jelenti, hogy Fogásoma kap egy másik labdát oldalról, és ismét támadhat a ferencváros együttese. Fogel fel is íveli már a labdát. Történt egy szabálytalanság, ha minden igaz, akkor Barácsot küldik ki a játékvezetők, mert hogy a hármas számot mutatták, ha jól láttam, nem? 11-est, akkor nagyon rosszul láttam, Haranyi a kiállított játékos, viszont a ferencvárosi támadás már véget is ér, mert hogy ez a Vámos lövés ez nem ment be, mellé ment, Aranynak attól még ki kell úszni a zónába, hogy aztán csatlakozhasson vagy ő, vagy egy cserejátékos a Vasas támadásához, ez már meg is történt. Úszik föl, és a labdát is megkapja. Ott Gyárfás center pozícióba pedig Hessels próbálkozik beúszni Aranyi hiányában. A labda Gyárfásnál, 10 méterre a ferencvárosi kapu Gyárfástól, Baráccsal passzolgat egy picit Gyárfás, aztán jön a lövés, fölé pattan. Hogy blokkról vagy Hesselsről, azt nem tudom, mert hogy mind a ketten nyúltak a labdáért, de ez Kakaris blokkjáról ment ki, úgyhogy így is úgyis a Ferencváros jönne. Fogá pedig már fel is ívelte a labdát, Mandics egy lövőcsel, de passz jött belőle, Manherz kapja, Manherz a felső kapufáról kipattan az ejtése, mégpedig Hesselshez, Hessels pedig visszateszi már Mizseinek, marad a 13-7, most már hosszú idő óta gólcsend itt a Császár-Komjádi uszodában, nagyjából 2,5 perce Jansik akciógólja óta nem született újabb találat a Vasas-Ferencváros rangadón az OB egy első fordulójában. Támad a Vasas, ott van benne a vízben most Gőg is, az egyik fiatal játékos, ő kapja és adja tovább aztán Gyárfásnak, egy távoli lövés Ragácstól, mert letelőben volt már a támadó idő, de Fogel nem tudta megfogni, csak fölé tornászni, kicsit talán balszerencsésen ért bele a labdába, sőt kellemetlenül pattant előtte a vízen, úgyhogy sarokdobással jöhet a Vasas együttese. Gyárfásnál van lenne a labda ott a medence sarkában, rajta Kakaris védekezik most ott kint a szélen, Gyárfás visszaadja Ragácsnak, Ragács lóbál, Barácsnak adja tovább, majd megint Ragács a labdával, még megint jönnek a lóbák, Vámos próbál blokkolni, Bátor, jön a bejátszás, szabálytalanság történt bizony középen, Vismeget kiállítják, a szabadobás után pedig Hessels lőne, aztán mégis inkább visszaadja Bátorinak, majd Barács és megint Gyárfás a labdával, ez pedig bevágódik a felső létről, ahogy a legutóbbi gól a túloldalon Jansiktól, úgy Gyárfás lövése is a kapus feje fölött talál utat az ellenfél kapujába, és a felső kapufa segítségével pattan be az ellenfél hálójába. 13-8, Gyárfás talált be, akinek ez volt a második gólja ezen a mai mérkőzésen. 1 perc és 46 másodperc van még hátra a harmadik negyedből. Jön néhány csere mind a két oldalon. A ferencvárosiak most egyre többen vannak bent. És akkor most talán már jó a létszám is, és Diszon már útjára indíthatja a labdát középkezdéssel. Cserél a kapuban is a Ferencváros, mégpedig Szakonyi Dániel érkezik Fogásom a helyére, a Vasasban pedig továbbra is Mizsei ott a kapuban. A labda pedig Vígvári Vendelnél, aki most középről irányítja a ferencvárosi támadást. Egy kiállítás után Jansik próbálkozott, levágódik a lövés a blokkról, de emberölőnyben továbbra is az FTC Vismeglóbál. Nincs lövés viszont, Vígvári, talán majd ő, de ő sem lő, Nagy Ákos most már, aztán megint Vígvári. Vígvári, most jön a lövés, Hessels blokkjáról megy ki. Ez pedig azt jelenti, hogy a Vasas jöhet, Nyéki Balázs csalódottan csóválja a fejét a medence partján, ott a sarokban, a Vasas szurkolók előtt. A Vasas játékosai pedig már támadhatnak, mert hogy náluk van a labda. Akkor, amikor 1 perc és 2 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, Hesselsnél van kint a labda, a bal oldalon, onnan teszi keresztbe, mégpedig Gyárfás kapja, Gyárfáson Vismeg védekezik, Gyárfás szabadul is a labdától, Bátorinak teszi, aztán visszakapja, mégis Gyárfás ellövi, messziről a kapufáról jön ki, Szakonyi pedig már úszik is érte, védenie nem kellett Szakonyi Dánielnek, viszont a labdához most hozzáérhet és ívelheti föl mégpedig pontosan tette ezt meg. Végvári Vendel kapja, aki már ott van 6 méterre a Vasas kapujától. Végvári egy szabálytalanság vele szemben, jöhet a szabaddobás, egy ilyen gólt már lőtt Végvári, aztán még egy szabálytalanság, ez pedig már kiállítást jelent. Tóth Martin Zétényt állítják ki, az emberelőnyt pedig villámgyorsan kihasználja a Ferencváros, Végvári diszommának teszi, az olasz légiós pedig kapásból belövi a Vasas kapujának jobb oldalába. 14-8, ismét 6 gól a különbség a két csapat között, és én azt hiszem, hogy lassan ki lehet azt is mondani, hogy eldől a mérkőzés. 28 másodperc, amíg a harmadik negyedből, aztán jön ugye újabb 8 perc a mérkőzésből, de hát ez a 6 gól, ez soknak mondható. Ugye a második negyed végén kezdett el ellépni a Vasastól az FTC, és talán várható is volt, hogy megnyeri a mérkőzést a Ferencváros csapata Bátori nálalatban, hát sőt nem talán, hanem ugye a Vasas hiányzói miatt ez szinte biztosra vehető volt. Gyárfás kezében van tehát a labda, támadhat még a Vasas együttese, kiállítás középen, Jansikot küldik ki a játékvezetők, úgyhogy van még 7 másodperc emberelőnyben a Vasasnak. Megkapja Bátori, lesz a Vasas gól itt a végén, egy nagyon szép Hessels passz le a szélre Nagyhoz, Nagyjal szemben viszont nincs szabálytalanság, picit elszórakozta a Vasas itt a végét. 3/4 után 14-8-ra vezet a Ferencváros a Vasas ellen, 8 perc van még hátra, 1/4 van még hátra a mérkőzésből. Hamarosan majd jövünk vissza, most viszont a szó a stúdiója.
Köszönjük szépen Regős Lászlónak, természetesen nem sokára adjuk vissza a szót, de köszöntöm a stúdióban Marosán Györgyöt, állandó kézilabda szakértőnket, ugyanis a Veszprém férfi kézilabda csapata megkezdte szereplését a BL-ben, és én már itt Gyurinak említettem, ugye, hogy van egy kiváló kapusa, egy parádés kapusa Nielsen személyében most a Veszprémnek. Mit érhez ez a Veszprémnek? Most ugye a Porto ellen játsz az első mérkőzését hazai pályán, és az 5. percben 3-2-re vezet a Veszprém.
Nagyon sokat jelenthet. Üdvözlöm én is nagy szeretettel a kedves hallgatókat. Nagyon sokat jelenthet, hiszen évek óta, szezonok óta arról beszélünk, hogy a Veszprémnek talán egy hiányposztja van, ahol nem világsztárok vannak, illetve hát kettő biztos, hogy nem volt azon a poszton az elmúlt jó néhány évben, az a kapus pozíció, és hát Emil Nielsen, én mindig azt tudom mondani, hogy azt nem merem mondani, hogy a világ legjobb kapusa, mert ebben azért van némi szubjektivitás, de hogy top 3-ban benne van, az egészen biztos.
Ugye a Barcelona azért bizonyította, hogy jó kapussal is oda remek idényeket lehet lehozni.
Van, hát
mert ugye onnan jött.
Így van, tehát ezt tudjuk, az alapszabálya az nagyon régóta úgy szól, hogy védj egy jó kapust először, amikor egy jó csapatot össze akarsz rakni. Elindult a férfi BL, már nagyon vártuk, ugye a nők elstartoltak korábban, most elkezdett a férfi BL is, ma a Veszprém játszik otthon, és ebben a pillanatban 4-2-re vezet egy büntetőt értékesített deszka, még a Szeged pedig holnap hazai pályán szintén a Kristianstad ellen játszik, ugye eddig 16 csapat volt a Bajnokok Ligájában, most már 24 van, átalakult a férfi lebonyolítás a Bajnokok Ligájában.
És ugye a Veszprém ráadásul jubilál, és kimondva kimondatlanul szeretnének mindent megnyerni ebben a szezonban.
Tudom, hogy el fogod várni a konkrétumokat, ezért mondom is, hogy szerintem a Veszprém megnyeri a Bajnokok Ligáját idén.
Hát igen, de hát azért ahhoz nagyon rögös és hosszú út vezet, de a Szegedtől is gondolom, hogy többet várnak majd erre az idényre, mint amit tavaly teljesített.
Szerintem nem.
Nem?
Szerintem kevesebbet, mert a magyar fiatalok igen nagy számban megjelentek a keretben, szerintem egy hosszú távú projekttel indultak ebben a szezonban az első évben, és nem, én szerintem Kölntől távolodott a PIK Szeged idén, nem csak Kölntől, Veszprémtől is.
Na hát nézzük, a Veszprém távolodik-e a Portótól, 5-3-ra vezet, és akkor vissza vízilabdára Regős László Pálhoz.
Köszönöm szépen, elkezdődőben a negyedik negyed, a ráúszás nem hozott eredményt, egyszer értek oda a csapatok, úgyhogy a játékvezető dobja be most oldalról a labdát, itt pedig Jansik Szilárd elhozta Bátori Bencével szemben, úgyhogy a Ferencváros támadhat először az utolsó játékrészben. 14-8-ra 6 góllal vezet az FTC a Vasas ellen, és 8 perc van még hátra, illetve hát most már csak 7 perc, 45 másodperc a mérkőzésből, amikor Manhelc teszi tovább Mandicsnak, Mandics pedig néhány lóba után kiméletlenül nagy gólt lő a bal fősébe, Mizse is csak csalódottan tud elfordulni, és nyúlni a labdát követően, és ilyesen volt a világbajnoki ezüstérmes kapusnak itt most Mandics bombájánál. 15-8 ezzel az állás, ismét 7 gól a két csapat közötti különbség, sőt, először 7 gól a két csapat közötti különbség. A Szolnok 11-5-re vezet egyébként a DVS ellen, míg az UVSE-USC találkozó 2-2-re áll, ez a három mérkőzés, illetve most már 3-2-re vezet az UVSE, bocsánat, ez a két mérkőzés zajlik még a Vasas-Ferencváros rangadón kívül most ezekben a percekben az OB1-ben, de hamarosan ugyan meccsek kezdődnek. 7-kor a Szentes Eger, valamint a Honvéd Szeged, aztán 7:30-kor a Kaposvár BVSC találkozó. Eredménytelen Vasas támadás közben, úgyhogy úszhat fölfelé a Ferencváros csapata, megkapja a labdát Nagy Ákos, aki Manhertznek adja tovább. Manherz egy-két lóbát követően visszaadja Nagy Ákosnak, Kakaris középen centerben, akit jóval kevesebbet keresnek, amióta ezt szóvá tette Nyéki Balázs. Miközben pedig én ezt szóvá teszem, hogy jóval kevesebbet keresik Kakariszt, Fekete lövi be a 16. Ferencvárosi gólt. És akkor ezzel tényleg minden kérdés eldőlt. Azt hiszem, hiába van még hátra bőven idő a mérkőzésből. Azért a 16-8-as ferencvárosi vezetés az elég soknak mondható. 6 perc 59 van egyébként hátra. 6 perc 59 másodperc az OB egy első fordulójában a Vasas Ferencvárosból. Persze lehet, hogy még találkoznak egymással a szezonban, akár már a hétvégén a Magyar Kupában, illetve hát majd még biztos találkoznak a rájátszás előtt is, mármint, hogy a bajnoki rájátszás előtt is, de mondom, hogy hétvégén még egyszer kiemelem, Magyar Kupa 4-es döntőt rendeznek Kaposvár-Ferencváros, valamint Vasas BVSC elődöntőket, és aztán vasárnap a bronzmérkőzést és a döntőt. 16-8-ra vezette át a Ferencváros, a labda pedig Izsai Márton kezében. A Vasas kapusa már árgus szemekkel nézi, hogy van-e megúszó játékos, de nem úgy tűnik, hogy lenne, nincs is. Úgyhogy végül Bátorit választja Izsai. Bátori egyébként nagyon rutinosan hozza azóta mérkőzést védekezésben is, amikor bent van, amióta összeszedte a két kiállítást. De nyilván ezt a Vasas játékosa is tudják, hogy nem Bátorinak kell például Kakarison bekkelnie. 16-8 tehát, támad a Vasas, a labda ott van Nagy kezében, aztán Bátori kapja, Nagy, 3 másodperc, lőnie kéne lassan, el is rövi, és egy szép gólt lő Nagy Márton. 16-9, 7 gólra kapaszkodik vissza a Vasas, 6 perccel a mérkőzés vége előtt. Nagy Mártonnak a harmadik lövéséből jött össze az első gólja, Szakonyi egyébként továbbra is a Ferencváros kapujában, nem tudott védeni ennél a lövésnél Szakonyi Dániel, ez volt az első lövés, ami a kapujára jött, úgyhogy egyelőre nincsen védése a ferencvárosiak kapusának, cserekapusának. 16-9 tehát, ferencvárosi vezetés, Nyéki Balázs közben a stábtagokkal, Korényi Balázssal, valamint Gárdony András kapusedzővel beszél meg valamit, lehet, hogy valamiféle taktikai elemet, nem elképzelhetetlen, hogy még gyakorlás révén időt fog kérni Nyéki Balázs itt az utolsó negyedben, hogy egy-egy új variációt megpróbáljanak éles helyzetben is, bajnoki mérkőzésen is a játékosok, ami mondjuk a Magyar Kupa 4-es döntőben majd jól jöhet. Támad az FTC közben, Vigvári Vargának teszi, Varga Vince bejátsza középre, ott három ember között próbál befordulni a center, de ez nem sikerült neki, Izsaihez került így végül a labda, azért nem sikerült egyébként, mert ugyansikkal szemben szabálytalankodtak. Úgyhogy hiába került Mizseihez a labda, jöhet majd a Ferencváros. Jansik picit mérgelődik, mert hogy kikérik a labdát a játékvezetők, és én nem hiszem, hogy időkérés történt, mert erre semmilyen nem utal, inkább azt hiszem, hogy videón fogják visszanézni az esetet, hogy mi történt itt Jansikkal és a három Vasas játékossal. A Vasas kapja meg végül a labdát, Jansik értetlenkedik, a játékvezetők viszont így ítélkeztek, úgyhogy 5,5 perccel a mérkőzés vége előtt 16-9-es Ferencvárosi vezetésnél Mizseinek dobják be a labdát a játékvezetők, és jöhet akkor egy Vasas támadás. Mizsei már fel is dobja a labdát, úgy majdnem labdát szerzett Varga Vince, azonban szabálytalankodott, úgyhogy megkapta vagy visszakapta Ragács, Bátorinak adja Ragács, aztán visszakapja megint csak a Vasas kettese, majd újra Bátorinál a labda, egy keresztpassz érkezik Gyárfáshoz, Gyárfás bejátszaná középre, Jansik tartotta távol a labdától Tóth Martin Zétényt, nagyon rutinosan, és érkezett a kapujából Szakonyi, aztán be is gyűjtötte a labdát. Szakonyi pedig már íveli föl Vigvárinak a labdát a bal oldalra. Egy távoli lövés és egy újabb ferencvárosi gól. 17-9, Vámos Márton mutatta meg a klasszisát. Harmadik lövéséből jött az első gólja neki is. Ahogy a túloldalon ugyanezt elmondtam Nagy Mártonról, a másik ötös sapkaszámú játékosról. Vámosról lekéstek a Vasas védekező játékosai.
ezt pedig ő maga biztosan használta ki, 6 méterről bombázott a Vasas kapujába, és most cserél kapust Kovács Csatlós Róbert, Mizsai Márton helyére érkezik Sudár Levente, 13-as sapkaszámmal, mind a két csapatnál megtörtént a kapuscsere. Sudár is egyébként egy fiatal játékos, 20 esztendős kapusról beszélünk a Vasas cserekapus a személyében, aki a Mategeac csapatától igazolt a Vasasba, még a tavalyi szezonban is medencébe ugorhatott az OB1-ben a Vasas csapatában, amely most egy eredménytelen támadást mutatott be megint csak, 17-9, 4,5 perc van még a meccsből, támadhat a Ferencváros, Szakonyi kipasszolja Mandicsnak, Mandics keresztbe adja Jansiknak, Jansik még azért lő egy gólt, 18-9, na persze lehet, hogy még többet is fognak, mert hogy van még bőven idő a meccsből, de itt a Vasas reményei azért elszálltak a második negyed végén, a harmadik elején, és azóta van egy kis macska-egér játék érzés ennek a mérkőzésnek. Már az eredményben mindenképpen, persze nem mondom, hogy nem küzd becsülettel a Vasas, meg nem próbálkozik becsülettel, de egyszerűen nem megy úgy már, ahogy ez ment az első negyedben. Ez a küzdelem a Vasas részéről. Bátori a labdával, Hesselsznek adja. Hessels jó 8-10 méterre a kaputól, onnan tudja csak tovább tenni Gyárfásnak. Gyárfáson nagyon szorosan és keményen védekezik Varga Vince, kap is egy szabad dobást így Gyárfás, aki most kiteszi a labdát a rossz kéz oldalra. Ragács van most kint a kötélnél, Ragács elindul befelé, mert kapott egy szabad dobást, míg Vári volt a szabálytalan, Ragács aztán kitempózott 6 méterre és onnan lőtte kapura. Szakonyinak ez nem okozott gondot, jöhet a Ferencváros megint csak, Kovács Csatlós Róbert pedig csalódottan sétál vissza a kispad elé, hogy a támadása után most a csapatának a védekezését figyelje. Vismegnél van a labda, Vismeg Jansikot játssza meg, üres a bal oldalon, ott Vígvári, Vígvári Vendel, egy keresztpassz, egy tökéletes centerezés és egy újabb Kakarész gól, a görög klasszis második találata a mérkőzésen. Hát amikor őt igazán jól megtalálják, akkor azt hiszem, hogy nincs nagy kérdés, hogy gól születik-e belőle, persze már említettem többször, hogy volt itt az első negyedben egy darab elszórakozott lehetőség Akarisznak, talán tanult abból, hogy azért mindent nem lehet megcsinálni, és amikor lőni tud, akkor lőni kell, főleg 2-3 méterről, amikor közvetlen közelről húzhatja be a labdát az üres kapuba, mint ahogy történt ez most is, a hosszú kapufánál érkezett Vígvári mesteri bejátszására Kakarisz, és kialakította a 10 gólos különbséget a Vasas-Ferencváros mérkőzésem. 4,5 perc telt el a negyedik negyedből, Hessels a középkezdés után feljátsza a labdát Barácsnak, Barács keresztbe teszi Tóth most a labdával, illetve bocsánat, Nagy a labdával, középen center pozícióban pedig óriási birkózás, ott aranyi próbál területet fogni, de nem hozzájön a labda, hanem keresztbe, és Diszommá csípi el, Diszommával szemben aztán Gők szabálytalankodik, a fiatal játékost ki is állítják a játékvezetők, emberelőnyben jöhet tehát a Ferencváros 19-9-es vezetésnél, és akkor ezeket a másodperceket kéri most Kinyéki Balázs, hogy időt kérjem, vagy használja ki, hogy időt kérjen 10 gólos vezetésnél. Nyilván nem ég és nyilván nem nagy gondolat született meg a fejében, hogy most hogy kéne megnyerni ezt a mérkőzést azzal kapcsolatban. Egyszerűen valamiféle taktikai variációt szeretne bemutatni itt a csapatának. A tőle megszokott elektronikus módon mutatja a játékosoknak, hogy mit hogy kell majd csinálni, kire kell majd kijönnie a lövésnek. És akkor 10 gólos vezetésnél kérdés, hogy sikerül-e ez a Ferencvárosnak, és hogy sikerül-e majd esetleg a Magyar Kupa 4-es döntőjére egy-egy ilyen esetet, egy-egy ilyen megoldást átvinni, amikor nem 10 gólos a vezetés, hanem esetleg szorosabb a mérkőzés. Persze a Ferencváros az esélyes a Magyar Kupának is, már az elődöntőben is egyértelmű esélyes a Kaposvár ellen az FTC, de a döntőben is akár a Vasas, akár a BVSC-n szembe a Ferencváros fog esélyesként vízbe ugrani. Mandics a labdával, Vígvárinak adja tovább, Fekete kapja, aztán Manhercik jön le a szélre, Manhercik keresztpassza hozza a játékba Vámost, Vámost lenne a kötélnél, a bejátszás Feketét kereste, de nincsen gól, mert hogy a kapujából is jól mozdult ki Sudár, meg Feketén is jól védekezett, talán Hessels volt az, és a Vasasnak ítélik a labdát, ezek szerint Feketéről mehetett ki,
vagy pedig a védekező játékosról. Hát nem, mert hogy Fekete és Sudár tulajdonképpen egyszereltek a labdához. A játékvezetők úgy ítélkeztek, hogy a ferencvárosi játékos kezéért utoljára hozzá a labdához, mielőtt az elhagyta a játékteret, úgyhogy támadott egy néhány másodpercig a Vasas, mert hogy már Szakonyinál, Szakonyi feléveli Végvárinak, Végvári pedig belövi a 20. ferencvárosi gólt. Nem volt benne, hogy ekkora lesz a különbség a két csapat között, ahogy az első másfél negyedet nézhettük, figyelhettük, mert hogy akkor még sokáig egymás mellett volt a két csapat, nem tudott elszakadni a Ferencváros, viszont a második negyed vége meghozta a különbséget, most pedig már 11 gól a ferencvárosiak vezetése, és itt most tényleg érződik az, hogy elfáradt a Vasas, és érződik az, hogy Daladöme, Szalai Péter és Tasi Dominik is hiányzik ebből a csapatból, akiket pedig 19-18 és 17 éves játékosokkal kellett pótolnia Kovácsi Róbertnek. Ha minden igaz, akkor Patrick Oliver még nem volt ő medencében, viszont Gőg Benedek, valamint Szatmári Levente. Igen, most Kovácsi Róbert időt kér, és nézem, hogy a túloldalon hogy áll Jámbor Csaba. Ő már volt a medencében, szintén fiatal játékos, 18 esztendős, április 12-én ünnepelte 18. születésnapját, és ő már egy személy hibát is összeszedett a ferencvárosi csapatban. Kovácsi Róbert tehát időt kér itt a mérkőzés vége felé, 29-es ferencvárosi vezetésnél. Nyilván ő sem a győzelem reményében kéri ki ezt az időt, hanem talán még lelket akar önteni a csapatába, valami részsikert, részeredményt elérni itt a hátralevő szűk 2,5 percben, mert nyilván most már csak részeredményekben bízhat a Vasas csapata, amely minden bizonnyal vereséggel kezdi az OB1 idei kiírását. Na, persze ez az utóbbi években azért, hogyha Ferencváros ellen kezdett egy csapat, egy bajnokságot, akkor az jó eset, vagy a jó eséllyel vereséggel kezdte azt a szezont. Folytatódik a mérkőzés a labda Tótnál, aki továbbadja Bátorihoz. Bátori a medence közepéről úszhat feljebb, adja vissza a labdát oda a jobb kezéhez, Nagy Márton, aztán megint Bátori, Manhercet passzolgatják körbe, Nagy most beteszi középre, Aranyi ellövi, gól! Szakonyi nem tud védeni, Aranyi pedig remekül vált el középen Diszommától, Diszomma és Vis meg egymásra néznek értetlenkedve, talán mind a ketten a másiktól várták volna, hogy odaér Aranyira, azonban egyikük sem tette ezt meg. Tényleg remek volt, hogy Diszomától elvált, és aztán nyúltak ugyan mind a ketten keresztbe, hogy blokkoljanak, és repült Szakonyi is, már amennyire repülni lehet a vízben, de Aranyi labdája utat talált ott hármójuk között a kapuba. 20-10 ezzel az állás. Szép gólt szerzett a Vasas, és akkor lehet, hogy ez egy olyan részsiker volt, vagy részeredmény itt, ami valamiféle minimális elégedettséggel töltheti el a Vasas játékosait. Persze ez a 20-10, ez azért nem egy szép eredmény, a 20-10-es vereség, akár a Ferencváros az ellenfél, akár nem. 1 perc 40 másodperc van még a mérkőzésből, egy kiállítás a hazaiaktól. Lakatos Somát küldik ki, akinek ez az első hibája. Manherz bejátsza Diszommának, Diszomma fölé lövi, közvetlen közelről, 3 méterről nagyjából. Nyéki Balázs sem érti a medence partján, hogy ezt miért így kellett megoldani, miért kellett elkapkodni, és miért nem lehet belőni 3 méterről. Hát azt hiszem, hogy ezt Diszomma sem érti magában, mert azért ő is ennél jóval jobb játékos. A túloldalon pedig már ott van a kapu előtt a Vasas, víz alá kerül Barács, de nem történt szabálytalanság a játékvezető szerint. Ezek szerint Nagy Ákos remekül védekezett, Manherz pedig már dobja fel a labdát Vismegnek. Vismeg már 6 méteren belül kapás oldalon lóbálja a labdát, egy apró szabálytalanság gyárfástól, Vismeg így visszaadja Manherznek 6 méterre, 12 másodperc még a támadó idejéből a Ferencvárosnak, Manherz megint Vismeghez teszi, középen egy beúszó ember és egy szabálytalanság Nagy Ákossal szemben, a szabálytalankodó játékos pedig Benjamin Hessels volt, úgyhogy 5 méterest kap a Ferencváros, mert hogy Nagy Ákos gólhelyzetben volt, úgy szabálytalankodott vele szemben a holland válogatott játékos. Manherz kezében a labda, ő fogja elvégezni a büntetőt, Vígvári már lőtt egy nagyszerű büntető gólt a bal felsőbe, a túloldalon Barács kihagyott egyet, Manherz pedig belövi a maga 5 méteresét Sudár jobb kezéhez, 21-10, ezzel már a ferencvárosiak előnye, 53 másodperc van még a mérkőzésből, ez nagyjából egy-egy támadást jelenthet, persze ez még kiderül, hogy milyen gyorsan viszik végig a támadást a csapatok, a saját támadásukat, vagy esetleg lesz a labdaszerzés. Ez a következő 50 másodpercben kiderül már, ami a játék másodperceket illeti. Hessesnél a labda, Varga Vince védekezik rajta nagyon szorosan, már ott a medence közepén, Hessesz tovább teszi Nagynak, Nagy Mártonon pedig Manherz próbálja lassítani a Vasas támadását. Ez sikerül is neki, újra Hessesz, 10 másodperc még a támadó időben jön a bejátszás, de ez nem találja meg ott középen Tóth Martin Zétényt, úgyhogy a ferencvárosiak vissza tudják paskolni Szakonyihoz. Szakonyi pedig azonnal indítja a kapás szélen megiramodó Feketét. Fekete óriási gólhelyzetben, Fekete szemben Sudárral be is lövi Fekete Gergő. 22-10. 12 góllal vezet a Ferencváros, és akkor az egy-egy támadás megtörtént, és mégis marad idő még, 19 másodperc a meccsből. Ezért mondtam, hogy ezért nem kell készpénznek venni azt, hogy a szűk egy perc az egy-egy támadást jelent. A támadó idő alapján erre lehet persze következtetni, de ez az esetek többségében nem feltétlenül tart 28 másodpercig egy támadás. Hessesznél a labda a középkezdés után, 10 másodperce van még a Vasasnak, hogy 12-ről 11-re csökkentsék a különbséget. Bátori bejátsza, és csökkentik is a különbséget. Baracsemeli át Szakonyi feje fölött a labdát. Ez is egy szép gól volt, talán a ferencvárosiak már a meccs végét várták. Balázs viszont át tudta emelni egy nagyszerű mozdulattal, már a feje a víz alatt volt, és úgy emeli be a labdát a kapuba. Az első gólja Balázsnak a 7. lövéséből. Hát nehezen jött össze a szerb játékosnak a gól, de csak összejött, és akkor 3 másodperc még a meccsből, egy távoli Vargal, és új, micsoda kapufa! 12 vagy mennyi? 15 méterről nagyjából, de itt a vége a mérkőzésnek. Nem sokáig bírta a Vasas a Ferencváros tempóját, az OB1 első fordulójában Vasas, Ferencváros 11-22. Bár az elején, az első negyedben még többször vezetett is a Vasas, és azt hiszem, hogy meglepték a ferencvárosiakat a Vasas játékosai, ugyanakkor a második negyed közepén elkezdett nőni a különbség a két csapat között, és ez a végéig meg sem állt, ez a különbség növekedés. Sok hiányzója volt ugyan a Vasasnak, hiszen a válogatott kerettagok Daladöme és Szalai Péter sem volt itt sérülés miatt, valamint Tasi Dominik sem. A helyüket fiatal játékosokkal pótolta Kovács Csatlós Róbert, 17 és 18 éves játékosok is voltak a keretben, ahogy a túloldalon is, Jambor Csaba révén a Ferencvárosban. A ferencvárosiak tehát a második negyed végén elléptek a Vasastól, és egyre növelték a különbséget. A végén 12 gól is volt a két csapat között, viszont Barács utolsó másodperces emelésével végül ez 11-re csökkent. 22-11-re nyerte át a Ferencváros, amelyből a legeredményesebb játékos a 4 gólig jutó Vígvári Vendel volt, de 3-ig jutott Dusan Mandics és Jansik Szilárd is. A görög klasszis center Konstantinos Kakaris 2 góllal mutatkozott be az OB1-ben a Ferencváros színeiben, míg a túloldalon a Vasas részéről Lakatos Soma, valamint Aranyi Máté jutott 3-3 gólig. Ők voltak a legeredményesebbek. Voltak pillanatok, vagy periódusok a mérkőzésen, amelyre építhet a jövőben a Vasas, na meg persze a Ferencvárosnak, Ferencvárosról is elmondható ugyanez. A vége, ez a 11 gólos különbség azért nagynak mondható, és ne felejtsük el, hogy mind a két együttes érdekelt lesz hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjében, szombaton a Ferencváros a Kaposvárral, a Vasas pedig a BVSC-vel elődöntőzik, hogy aztán vasárnap vagy a bronz vagy az aranyéremért ugorjanak medencébe a csapatok, akár egymás ellen is. A férfi vízilabda OB1 első fordulójában tehát Vasas, Ferencváros 11-22. Stúdió.
Köszönjük szépen, nagy arányú győzelmet aratott tehát a Ferencváros a vízilabda mérkőzésen, és nagyon komoly előnyt szerzett már a Veszprém is a mérkőzés 23. percére, hiszen 13-7-re vezet a Porto gárdája ellen. Marosán György pedig itt van velünk, és mielőtt szóhoz jutna, még elmondom azt is, akit nagyon érdekel, ugye, hogy most zajlik a Bajnokok Ligája labdarúgásban is, és 2-0 vezet a Barcelona 27. percben a Feyenoord gárdája ellen. Rafinha, illetve Adeyemi voltak a gólszerzők a 3. illetve a 22. percben, míg a Stuttgart Viking mérkőzésen már 3 találat is született. Demirovic szerzett vezetést a Stuttgartnak, amelyet Tripic kiegyenlített, és Demirovic a 26. percben ismét betalált, úgyhogy egy bőséges góllal megáldott mérkőzést látnak a Németországban egyelőre, és természetesen mi majd figyelünk este 21 órától a Liverpool-Atletico Madrid mérkőzésre, remélhetőleg két magyarral a kezdőben, valamint Nápoly-Arzenál, PSG-Slovan Bratislava és Sporting Galatasaray mérkőzéseket is rendeznek majd este 9-től. És akkor vissza Marosán Györgyhöz, tehát 13-8, most 5 gólos a különbség, arról beszéltünk itt ugye, hogy elindult a mérkőzés, hogy egy jó kapussal ez a csapat képes lehet arra, hogy megnyerje a BL-t. Hát a Portóval azért mindig meg szokott szenvedni a Veszprém. Most egyelőre simának tűnik ez a meccs.
Abszolút sima, és hát ha már jó kapust említettünk, ezt mutatja Emil Nielsen mai formája és teljesítménye is, ugye 23 perc elteltével 53%-on véd az új szerzeménye a Veszprémieknek, ennek is köszönhető nagy részt ez a magabiztos vezetés. 14-8-as veszprémi vezetés, és emeljünk ki még egy óriási pozitívumot erről a mérkőzésről. Gáncs Pető 3 lövésből 3 gólnál jár.
Én úgy fogalmaztam volna ezt meg, hogy milyen örömteli, hogy a két szélén két magyar játékos játszik a Porto ellen szinte végig eddig.
Bizony, és középen a védekezésben újra az egyik legstabilabb teljesítmény nyújtja Ligetvári Patrik is, tehát 3 magyar játékos is ebben az első fél időben, eddig még ugyan eltelt a kétharmada, megmutatta azt, hogy lehet itt magyar játékosokra számítani a Bajnokok Ligájában, és ahogy említetted, a Porto egy szépen építkező portugál klub, ahogyan ez a Sporting is, ugye a Bajnokok Ligáján résztvevő mindkettő, talán a Sporting azért egy fokkal erősebb, De megmutatták a portugálok az elmúlt 5-10 évben, hogy mekkora fejlődésen megy keresztül mind a klub kézilabdájuk, mind pedig válogatott szinten.
De azért, ha arról beszélünk, hogy játszanak a magyar játékos, az örömteli, de tulajdonképpen ez egy fiatalitást is jelent, mert láttuk, hogy rutinos játékos ül a nézőtéren, rutinos játékos ül a padon, és ez a fiatalság, ez egyfajta lendületet is jelenthet?
Bizony, ugye Imre Bence fiatal játékos, még mindig, de már egy rutinos, tapasztalt fiatal játékos. Gáncs Pető pedig már tavaly megmutathatta tehetségét, de azért jelentős percet nem töltött a pályán. Bízunk benne, hogy idén már ezt a Bajnokok Ligájában is megtett, és itt az első meccsen már megtette, miért ne folytatódhatna. Ugyanígy egyébként Hugo Deska, ugye a posztársa, onnan Ellison távozott a Paris Saint-Germainhez, Hugo Deska is 2 lövés 2 gólnál jár a mai napon.
Van még hátra 5 perc az első félidőből, zenélünk egyet, aztán majd kapcsolunk Veszprémbe Bera MSZ-hez. 14-9-re vezet a Veszprém a Porto ellen.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Fanatic, Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
19 óra 22 perc van, még javában tart a Veszprém-Porto mérkőzés első félideje. Most kapcsolunk a helyszínre Bera Emeséhez, aki elmesél, hogy mi történt eddig az első félidőben. Szia Emese!
Szia Balázs, és köszöntöm a hallgatókat. 15-11-re vezet a Veszprém a Porto ellen, és talán hallják a hallgatók ezt a füttyöt. Azért vannak felháborodva a veszprémi szurkolók, mert hogy a Porto éppen 7 méterest kapott, Pesmábek, azt mondják a játékvezetők, hogy hatoson belül blokkolt egy távoli lövést, Pesmábek nem így gondolja, a Porto közben megszerzett egy 7 méteresből egy újabb gólt, ez a 12. De ami eddig történt, ugye ez a lényeg, most 3 gólos a veszprémi előny, és talán ez az utóbbi idők legszűkebb előnye. Tulajdonképpen a Porto mondjuk az első 5 percben volt igazán méltó ellenfél, ott még 5-2-ről 5-4-re fel tudtak jönni a portugálok, aztán a 10. percben már 7-4, a 15. percben 10-5 volt a veszprémi előny. Egyébként itt a félidő derekán volt egy olyan, hát nem is pillanat, azért percek, amikor Emil Nielsen 55%-on állt, remekül véd, tehát a dán olimpiai bajnok kapus, a Veszprém új szerzeménye. Aztán 12-6-ra is ellépett a Veszprém, a 22. percben 13-7, most pedig a 29-ben járunk, egészen pontosan 1 perc és 4 másodperc van még hátra az első félidőből, 15-12-re vezet a Veszprém, és 2 kiállítás van a Veszprémnél, de nincsen kettős ember előnyben, mert hogy a Portótól is kiállítottak egy játékost, úgyhogy most aránylag kevesen vannak a pályán, de ami a lényeg az, hogy 3 góllal 15-12-re vezet a Veszprém, és mivel az első forduló azért talán mondjuk el egy-két szóban, hogy változott a férfi kézilabda bajnokok ligája a csoport beosztásának lebonyolítása, ugyanis most már 6-4-es csoport van. Az első 2 jut majd tovább a közép döntőbe, ott egy 6-os csoport lesz, viszik magukkal azt az eredményt, amelyet az ellen a csapat ellen értek el, amely szintén tovább jutott. Ez még messze van, ez az első forduló itt a BL-ben, fél perccel az első félidő vége előtt, 3 gól a Veszprém előnye.
Berelmesének köszönjük szépen, Marosán György pedig itt van velünk a stúdióban, és mielőtt szóhoz jutna, elmondom, hogy ennyi gól nincs ugyan a bajnokok ligájában, de ezért potyogtatnak a csapatok szépen a Stuttgart Viking mérkőzésen. 3-1 az állás a 37. percben. A hazai csapat szerzett vezetés Demirovics jó voltából, aztán Tripics egyenlített a 22. percben, 2 perccel a hazai gól után. Majd a 26 és a 32. perc megint Demirovicsról szólt, ugyanis most már a klasszikus mesterhármasával vezet a Stuttgart 3-1-re, míg a Barcelona Feyenoord mérkőzésen 2-0 az állás, Rafinha a harmadik, míg Adeyemi a 22. percben szerzett gólt hollandok ellen. És akkor vissza a kézilabdára. mert hogy még van egy pici az első félidőből, és éppen időkérés van. Hát azért elég alaposan följött most a Porto együttese, tehát nem sétagalop egy-egy BL mérkőzés, és ugye Gyuri, te már említetted itt, és akkor erre is majd térjünk rá, hogy megváltozott most a BL lebonyolítási rendszere, nem tudom, hogy ez most magasabb színvonalat hoz, vagy úgy gondolod, hogy azért több lesz a úgymond lefutott mérkőzés, mire számítasz?
Izgalmak lesznek ugyanúgy, ahogyan tavaly évben is volt, ugye elsősorban azt szolgálja ez az intézkedés, ez a változtatás, hogy további területeket népszerűsítsük a kézilabdát, ugye olyan csapatok is a Bajnokok Ligájába kerülnek, akik korábban nem voltak ott, vagy nagyon-nagyon régen voltak. Jó példa a Veszprém csoportjából, ugye a Füksze Berlin mellett a Partizan Belgrád szerepel, aki a híres jugoszláv kézilabda azért az elmúlt években elmaradt klubszinten, vagy hát nem csak klubszinten, válogatott szinten is, meg 2013-ban játszott, hogy jól emlékszek utoljára a szerb válogatott, bármilyen nemzetközi versenyen döntőt.
Igaz, hogy minket sajnos elütött a továbbjutástól?
Igen, most egy jó fél éve. Viszont a klub kézilabdázásuk már a Metaloplasztika, ugye valamint a béldöntős is volt győztes. Na mindegy, de visszatért a Partizanbelgrád, és ezek a csapatok vagy egy Kriensbe tud mutatkozni. Örülnek ennek az átalakításnak, na de mi is ez az átalakítás? Ugye említettem, hogy 24 csapat szerepel most már, és ez a 24 csapat 4 fős csoportokban vannak, 6x4 csoport van. Az első 2 helyezett jut tovább, tehát 12 csapat, az a 12 csapat pedig további 2 csoportra bomlik, 2 6 fős csoport van, ahol már az azonos csoportból érkezők nem játszanak egymás ellen, hanem viszik az eredményt magukkal, és onnan fog 4-4 tovább jutni a 2 6 fős csoportból, és úgy folytatódik majd tavasszal ugye a negyeddöntőkkel a Bajnokok Ligája küzdelme.
Közben minimálisra olvadt az előny a szünetre, 15-14 az állás, és ha jól emlékszem rá, akkor 13-7-nél beszéltünk éppen itt mi együtt. Mi az oka ennek, hogy a Veszprém most így megállt a félidő végére?
Ugye ez, amit beszéltünk, hogy a Porto egy nagyon jó karakterű csapat, nagyon komoly küzdelemre készíteti mindig ellenfeleit, és most ez a Veszprémnél is az első félidőbe bebizonyosodott. Most ami a legnagyobb ok, az kiemeltük a kapustestményt, amióta erről beszéltünk, nem volt kapusvédés, és már egészen 40%-ig süllyedt a teljesítménye.
Ami azért nem rossz.
Az elmúlt 4 lövéséből a Porto 4 gólt szerzett.
De volt üres kapusgól is?
Így van. Leginkább ennek köszönhető, illetve a támadójátékban is ugye megállt a Veszprém ahhoz a dinamikus támadásépítéshez képest, ami jellemezte őket az első negyed órában, azért itt az első fél idő végére leállt. Ez akár gyors középkezdésből is törekedtek arra, hogy befejezzék minél gyorsabban a támadásaikat, illetve a zicsereket is hibáztak, Imre Bence ugye létszámhátrányban egy óriási zicser lehetőséget hibázott. Én nem érzem
volt
azt,
hogy... Volt kettős ember hátrányunk is, egy rövid ideig.
Így van. Én nem érzem azt, hogy ez a mérkőzés megfordulhat, de ez az első fél idő vége arra jó, hogy figyelmeztető jel a veszprémi fiúknak, hogy nem szabad hátra dőlni még nagy előny birtokában sem, mert jó karakterű, nagy harcos csapat ez a Porto. Egy erős második fél idei kezdés kell szerintem, hogy újra egy megnyugtató 4-5 gólos előny ki tudjon alakulni.
Marosán Györgynek köszönjük szépen, nem sokára jön majd a fél idő a labdarúgó mérkőzéseken, nem sokára jönnek nálunk a friss hírek, de csak a zene után.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Station cries into the leather sea. As soon Termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Győzelemmel kezdte a bajnokságot az FTC vízilabda csapata. Újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Hidegfronthoz esőt, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Idegenben győzte le magabiztosan a Vasas csapatát a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda OB1 első fordulójában. A szoros első negyed ellenére a találkozó végére elfáradtak az angyalföldiek, és az FTC végül fölényesen 22-11-re nyert. Bödebíró Blanka és Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar női kézilabda válogatott keretébe. A nemzeti együttes szeptember végén az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel majd. A Magyar Szövetség honlapján ma közzétett 19 fős keretbe, a Ferencváros kapusa szülés, még a Csesszeme Bukarest jobb szélsője sérülés után tér vissza hosszú idő után. A magyar csapat a bukaresti 4-es döntő szeptember 26-ai elődöntőjében az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkozik. Másnap a helyosztón pedig Dánia, vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence friss Európa bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal Ethan Katzberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitó estet fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rudugró Armand Duplantis is.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetemdiákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak, pályázni október 5-éig lehet. A szeptember 2-ai alakuló ülése után Ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert, volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság.
Közlekedés.
Korábban kigyulladt egy személyautó az M0-as autóút déli szektorán az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon. Az 1-es kilométernél irányonként váltakozva engedik a járműveket.
Időjárás.
Egy hidegfront hatására a nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar, hol a felhős idő valószínű, néhol esővel, záporral, a szél megerősödik, éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás. Interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
19 óra 39 perc van. A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Még tart a szünet a Veszprém Porto férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzésen, és 30 percnyi játék után, bár sokkal nagyobb volt már a Veszprém előnye, egy gól a hazai csapat előnye, 15-14 az állás, de volt már 13-7 is a veszprémiek javára. Beszélgettünk már sokat erről a mérkőzésről, és természetesen még fogunk is. Mindenek előtt azonban most labdarúgás kerül szóba ismét. Ott tart a szünet a bajnokok ligájában két mérkőzésen, amelyek 18 óra 45 perckor kezdődtek. A Barcelona 2-0 vezet a Feyenoord ellen, míg a Stuttgart 3-1-re a Viking gárdája ellen. Ezek tehát félidei állások. Többi mérkőzés a mai napon majd 21 órakor kezdődik, a Liverpool-Atletico Madrid, ezt különös figyelemmel követjük majd nyilván a két magyar játékos miatt. Napoli Arzenál, PSG Slovan Bratislava, valamint Sporting Galatasaray mérkőzést rendeznek még a mai napon. És ha már arról beszéltünk, ugye, hogy magyar játékosok is játszanak szerencsére a BL-ben, tegnap Varga Barnabás és Vitális Milán is végigjátszotta az AEK Athén Linz elleni labdarúgó bajnokok ligája mérkőzését. A görögök egy gólos sikerüknek köszönhetően 8 év után szerepeltek a legrangosabb európai kupasorozatban, ahol 20 esztendőt követően nyertek. A 80-as években volt az AEK Athén labdarúgója Eszterházi Márton, aki a mai csatárok felfogásával kevésbé elégedett, de örül annak, hogy két magyar is szerepel a görög bajnoknál. Katona László beszélgetett vele.
Ilyen lírai a szívemet melegség tölti el, hiszen nekem a Magyarországon a Honvéd természetesen a válogatott után nekem az AEK a kedvenc csapatom, hiszen ott értem el a legszebb sikereimet külföldön. Fantasztikus az, hogy a Milán is ilyen hamar be tudta verekedni magát a kezdőcsapatba. Hát itt most meg fogják érezni a srácok azért, hogy itt minden mérkőzésen oda kell tenni magukat, mert itt még egy edzőmeccsen is 30 ezeren vannak, nem beszélve a bajnoki meg bajnokok ligája mérkőzésekről. Nagyon örülök, jól játszott mind a két játékos, Barnának volt egy nagy helyzete, de hát szinte guggolva kellett fejelni a labdát, és ez kimaradt. Nagyon komoly az, hogy most két magyar is a kezdőben játszik az AEK-ban.
Mi az oka annak, hogy bár profi labdarúgókról van szó, de hogy ennyire könnyedén megy a beilleszkedés, akár Varga, vagy éppen Vitális esetében, vagy ez egy ilyen előre mutatott bizalom az én részemről, mert úgy néz ki, mintha mind a ketten, hát Varga aztán már végképp fél éve volt rá, de mintha tényleg beilleszkedtek volna.
Én azt gondolom, hogyha megfelelően föl vannak készítve a játékosok, és van önbizalmuk, akkor bármilyen rendszerben nagyon gyorsan be tudnak illeszkedni. Most nem akarok magamról beszélni, én az első meccsemen gólpasszal indítottam, a másodikon pedig gólpasszal az Olympiakos ellen. Tehát igazából profi labdarúgó, mondom, ha rendesen föl van készítve, jó erőben van, ráadásul érzi az edző bizalmát, akkor a beilleszkedés az sima tud lenni, gördülékeny.
Milyen ez a mostani AEK, és itt első körben leginkább az összetételére gondolok, hogy van Lukájovic, aki azért mégiscsak a Real Madridba igazolt labdarúgó volt, ott sokat nem játszott, van Európa bajnokuk a portugál João Mário személyében, szóval játssza a futballt az athéni csapat, akár itt a bajnokok ligájában is erre megvan nekik a lehetőségük ön szerint?
Igen, nagyon erős a keretük, ez bizonyítja, hogy egy görög van a keretben, vagy a kezdőcsapatban az egész keretben, azt hiszem 2 vagy 3, ez most úgy látom, hogy egész Európában trend, hogy a honi játékosok azok inkább külföldön játszanak, tehát van egy ilyen óriási nagy körforgás az én időmben. Jó, tudom, rég volt, akkor 2 külföldi lehetett az egész keretben. Tehát én a Håkan Sandberggel, a svéd barátommal voltam együtt. Az AEK-ban a Panathinaikoszban pedig az Velimir Zajec-tal, aki a horvátoknak, vagy akkor a jugoszlávoknak volt a sztárja, és akkor csak 2 külföldi lehetett. Én úgy gondolom, hogy nagyon erős az AEK kerete, rengeteg jó játékosa van, és ahogy látom, a Nikolis edző is jól bánik velük, és megfelelő helyre a megfelelő játékosokat adja. Ami nekem mindig vesző prajupám, nyilván azért, mert én csatár voltam, én azt nagyon nem szeretem, amikor a Barna 30 méter a egy kapujától védekezik. Én mindig az Ibrahimovic, mondom, egyszer hátra ment az Ibrahimovic, aztán nem gólt fejet, de csatár az maradjon elő, ráadásul a mi taktikánkkal, amit a mezeivel játszottuk nekünk 40 méternél közelebbre, sose volt szabad visszajönni a kapunktól, és ennek köszönhető akár a brazilok elleni gól, akár a Velsz elleni gól, amiket rúgtunk, fönt maradunk, és ez matematika, igaz, hogy a családban Péter bátyám volt matematikus, utána író, de ez matematika, ha egy csatát fölraksz, azon 2 védő van. Ha rúgja valaki a szöglet, akkor már megint egyet, tehát akkor a matek az már mi vagyunk, 8-an ők meg csak 7-en. Mezei mindig azt mondta, hogy amit 8 ember nem tud levédekezni, azt 10 se fogja tudni, és valóban így van, hiszen nem olyan nagy ez a futballpálya, megfelelő tolódásokkal le lehet zárni a területeket. Én mindig azt mondom, amikor a center 30 méterre van a saját kapujától, hogy kedves edzősportás és labdaszerzésnél, meg különböző fázisai vannak a játéknak, ugye? Támadás, védekezés, labdaszerzés. Labdaszerzésnél mi a helyzet? Megszerzi a kapus a labdát, és kirúgja. Tegnap is láttam ilyen jeleneteket, akár az összefoglalóban, akár az AEK meccsen, hogy kapus kirúgja a labdát az ellenfél középhátvédjének, aki egyedül áll a kezdőkörben. Ebből a szempontból én azt látom, hogy nagyon sok csapat, főleg egy gólos vezetésnél az AEK is beleesett ebbe a hibába, szerencsére a Linz nem tudott egyenlíteni. Mindig elmondom, hogy hát ha támadunk, akkor az azt jelenti, hogy az ellenfél tér felén vagyunk. Hogyha védekezünk, akkor mindig a 30-40 méter a kapunktól, vagy akár 20 méter a kapunktól fog pattogni a labda, hogyha pedig az ellenfél tér felé tartjuk a labdát. Nagyon ritka, múltkor volt egy ilyen gól, hogy a félpályáról beívelték a kapukba a labdát, tehát ez 10 évente van egyszer. Tehát, hogyha az ellenfél tér felén folyik a játék, akkor abból nagyon ritkán fogunk mi gólt kapni. Ebből a szempontból egy elég nagy visszaesés tapasztalható a taktikai repertoárban, akár a VB-t néztem, akár most a mérkőzéseket. De mindegy, én nagyon örülök, hogy a magyar játékosok, Barna is, meg a Milán is ilyen gyorsan beilleszkedett az AEK-ba, és jól játszanak, és nagyon meg fogják őket szeretni. Nem tudom, a Milán mennyire gólelős, de ahogy tegnap is nézte, hogy irányította a játékot, a Barnát meg imádják, mert rúgja a gólokat, meg fejeli a gólokat.
Talán Görögországban kikérték a véleményét, hogy ez a két magyar játékos mit is tud, mit is nem tud. Talán Barnáról még korábban, de Milánról biztos talán itt a nyár folyamán.
Mikor megérkeztek, akkor engem több újság is megkeresett, volt rádióriport velem, sőt videón, élőben is. Mondom ezt úgy, hogy 40 éve jöttem el az AEK-tól. A görögök még mindig nem felejtettek el. Hát természetesen jókat mondtam az újságíróknak, de szakmailag nem kerestek engem. Hát erre megvannak a megfelelő szervek, meg emberek, akik ezt eldöntik, hogy most kell egy ilyen gólerős center, vagy egy jó irányító középpályás, vagy nem kell.
Még a szurkolókról azért annyit, hogy benne van a pakliban, hogyha nem megy a csapatnak, akkor egy kicsit hátat fordítanak az együttesnek, mármint a játékosoknak?
Most nyilván nem arról beszélek, a tízszer kikapunk. Nálunk is volt olyan, hogy annak idején, amikor kicsit gyengébben ment a csapat, akkor egy-két kocsit összetörtek a szurkolók, vagy ne, megvártak minket az edzésen, és akkor ott fenyegetőztek, de mindegy, de hát az régenben volt. Fantasztikus az AEK szurkolótábora. Én pont tegnap beszéltem a Szabó Bencével, aki fölhívott, amikor ment az AEK meccs, és mondom neki, figyelj Bence, mi játszottunk 85-ben egy edzőmeccset a Honvédon, és 40 ezer néző volt az olimpiai stadion. Micsoda? Egy barátságos mérkőzés, azért jött ki a Honvéd, mert hogy engem leigazott az AEK. Egy nyári augusztusi mérkőzés, az volt az első nyilvános mérkőzésünk az edzőtábor után, és 40 ezeren voltak kint olimpiai stadionban egy Honvéd barátságos meccset. Tehát az AEK szurkolók is jól jönnek az olimpiákhoz is, meg a Panathinaikhoz is nagyon fanatikusak. Nem gondolnám, hogy olyan sikereket ért el az AEK az elmúlt időszakban, most bajnok lett, hogy nem egy rosszabbul. Hát most ez nem volt egy rosszabbul sikerült, ez az 1-0. Egy rosszabbul sikerült mérkőzés után abszolút nem fognak elfordulni tőlük, sőt, hát lehetett látni tegnap is, hogy ott aztán minden volt, mint a búcsúban, görög tűztől kezdve, éneklés, minden.
Eszterházy Márton korábbi válogatott labdarúgót hallottuk, aki a 80-as években az AEK Athén játékosa volt, ugye most két magyar játékos van ott, Varga Barnabás és Vitális Milán, és a görögök 1-0-ra győztek a Linz gárdája ellen, így 20 év után ismét nyertek a legrangosabb európai kupasorozatban. Közben elkezdődött a második félidő a Veszprém-Porto mérkőzésen, ugye 15-14 volt a szünetben, aztán gyorsan 20-14-re elhúzott a Veszprém, most 20-15 az állás, nem sokára kapcsolunk majd Berelmeséhez a helyszínre.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
19 óra 52 perc van, javában zajlik a Veszprém-Porto mérkőzés a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Most kapcsolunk Bera Emeséhez Veszprémbe.
A 38. percben járunk a mérkőzésen, 22-17-re, azaz 5 góllal vezet a Veszprém. Ugye a fél időben csak egy gól volt az előny, noha az első játékrészben azért többször is volt 5 gól, tehát tulajdonképpen csak visszaállt az a különbség, amit az első fél időben kicsikart magának a Veszprém. Az egy gólos fél idei vezetés után azért a második játékrész elején helyrehozta azokat a hibákat a hazai csapat, amelyet az első fél idő végén elkövetett. Egy 5-0-ás sorozattal kezdtek a veszprémiek, így lett 20-14. Azóta egy picit kiegyenlítettebb ez a második fél idő, lévén, hogy 22-17 most az állás. Ami a statisztikát illeti, Emil Nielsenről beszéltünk már, ő most 40%-on véd, az azért semmiképpen sem rossz, ami pedig a gólokat, illetve a legtöbb gólt szerző játékosokat illeti. Nedim Remili áll az élen 6 góllal, de Pesmálbek 4-gyel és Ugo Deszka 3-mal is ott van azért a képzeletbeli góllövő lista élén. Xavi Pascual elmondta, hogy azért a papírforma azt mutatja, hogy ezt a mérkőzést meg fogja nyerni a Veszprém, ezt még jóval a találkozó előtt mondta, de pont az ilyen mérkőzések a nehezek, egyrészt mert a szurkolók elvárják, hogy simán nyerjen a Veszprém, másrészt meg azért mégiscsak egy bajnokok ligája rajtról van szó, tehát a jó kezdés az meghatározhatja majd a folytatást. Nekem nincs kétségem a felől, hogy a Veszprém behúzza a Porto elleni találkozót. Az, hogy mennyire magabiztosan és mennyire hullámzó játékkal, az majd kiderül, hiszen van még hátra 21,5 perc. Gács Pető Mátét már említettük, de említsük meg még egyszer, mert 19 évesen most már a bajnokok ligájában is úgy tűnik, hogy meghatározó szereplő lesz. Xavi Pascual többször elmondta már az idény előtt, hogy nagyon bízik benne. Ő az egyik legjobb, Remili a másik, Emil Nielsen a harmadik, és lehetne még sorolni itt a jó veszprémi játékosokat. Annyira jók, hogy a 39. percben 22-17-re vezetnek a Porto ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában.
Köszönjük szépen Bera Emesének, és itt van velünk Marosán György állandó szakértőnk. Nehéz a fókusz tartani ilyenkor egy ilyen mérkőzésen, ugye Xavi Pascual is elmondta a találkozó előtt, hogy ezt a meccset úgymond meg kell nyerni, be kell húzni, és ha elmész így 4-5-6 góllal, akkor utána van egy kis koncentráció hiány.
Igen, ez is közrejátszik, de azért emellett a Portót is minden dicséret megéreti, hiszen tényleg ismétlem magam, de még egyszer el kell mondjam, hogy rendkívül jó karaktert mutatnak. Ugye a második félidőt erőteljesen kezdte a Veszprém, akkor gondolhattuk azt, hogy itt folyamatosan nőni fog a különbség, de nem, ott megállította ezt a folyamatot a Portó, ami jó hír, hogy azért jelentősen nem sikerült csökkentse sem azt a különbséget, amit kialakított az első, második félidő első 5 percében a Veszprém, de így, ahogy Emese is mondta, hogy Xavi Pascal, amit nyilatkozott, hát ez a klasszikus, amikor nem tudsz nyerni, csak veszíteni egy meccset, mert mindenki elvárja azt, hogy győzni fogsz, és ha nem, az milyen a szurkoló, ha nem 10 góllal nyer ma a Veszprém, majd csak 4-gyel, akkor hát miért nem 10-zel nyertek, de ha 10-zel nyer, akkor miért nem 15-tel, egyébként szerintem ott lesz ez 10 körül, tehát a 7 és a 10 közében fog ez férni ez a különbség a végére. De első forduló idényelei forma, tehát azért nagyon meglepődnék, hogyha bármelyik végső esélyes csapatot most itt szeptember elején, közepén már szárnyalni látnánk. Nem ide időzítik a csúcsformát ezek a top klubok.
Még mindig ezt a kapus kérdést firtatom több irányból. Az egyik az az, hogy azért akármilyen jó kapus is sem ülni ezen, azért a védelemmel össze kell szokni a szélről, hogy hogy védekezünk, akár középről. Ez nyilván ennyi idő alatt még nincs meg.
Hát a védekezés az sokkal gyorsabb, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy a védekezéssel lehet gyorsabban végezni, mint a támadással, és ugye hát itt a Minézent érinti, így van, és a Minézent érinti ez a kapusánc kapcsolat, azért az nem egy hosszú idő, mire összeáll, szélről meg az különösebben nem bonyolult, ott csak a kapus van és a lövőjátékos, miután már
beugrott a szélső.
Igen, nekem inkább az a kérdésem itt a kapussal kapcsolatban, csak Nézenről beszélünk, de van egy Apelgren is kapuban. Most a Superkupa meccsen számomra üzenetet küldött Xavi Pascal, és hát nem csak számomra, hanem mindenki számára, hogy nem volt Emil Nielsen kirobbanó formában, nem volt fantasztikusan meggyőző teljesítménye, és mégis végigvédte azt a 60 percet. Tehát azért Nielsen ott 22-23%-on mozgott mérkőzés közben, amikor normál esetben, hogyha Kovács Pálnak hívják a kapust, akkor lecseréljük, és megy a második számú kapus, ezt nem történt meg, tehát egy abszolút bizalomról tesztanú bizonságot Xavi Pascal.
Dolgoztak is együtt.
Igen, és hát az, hogy egyértelmű, nyilván nem is volt kérdés, hogy az első szám, és ebben jön a második, viszont bírni fogja, hogyha ez ilyen mértékű, hogy az egész BL szezont mondjuk egy átlag 45-44 perccel végigvédi Nielsen. Én várom azt, mert szükség van, mindig szükség van két kapusra, hogy tűzbe legyen tartva Apelgren is.
Azt gondolod, hogy egyébként ugye nagyok az elvárások a kapusokkal szemben, nem tudom, te kit ítélsz meg a Veszprémieknél korábban legjobb kapusnak, de azért Sterbik Árpád az biztos ott van az elején, a legelején.
Van verseny, igen, Sterbik, Sola, voltak jó kapusok.
Nézzen el, hogy már is ütthetjük őket, azért láthattuk itt a közönség reakcióiból, hogy nagyon tetszik neki, amikor például nézzen egy zicsert véd, egy az egybe viszik rá, és mégis megfogja, amit szinte lehetetlen.
A friss élmény mindig erősebb. Ugye mindig arra emlékszünk a legjobb, ami legutóbb történt velünk, így azért Nielsen nyilván most a legnépszerűbb játékosok egyike, de azért, ha megjelenik Sterbik Árpád vagy Vlados Szola, azért ugyanúgy sokan emlékeznek rájuk szerintem, és óriási szeretettel fogadják őket Veszprémben.
Zajlik velünk egy időben, különben több BL mérkőzés, mégpedig az Olborg Paris Saint-Germain találkozott, 24-23 az állás a 43. percben, Kielce Kriens 23-21 a 44. percben, még csak a 41. percben tart a Zágráb Cejle összecsapásot, 20-19-re vezet a Zágráb együttese, és ugye most a Veszprém vezet 23-19-re. Véget ért már két női mérkőzés az NB1-ben, Neka Ferencváros 22-39 és MTK Győr 28-37, azt hiszem, hogy egyik sem meglepetés, hát a Fradi nyilvánvalóan kevés csapattal fog szoros mérkőzést vívni, illetve hát az MTK is újoncként visszakerült, mert visszakerült az NB1-be, mondhatjuk ezt, hát Győr azért jóval nagyobb játékerőt képvisel.
Igen, én kiemelném az MTK 28 lőtt gólját, azért a Győr nem sok mindenkitől szokott 28 gólt kapni, ez mindenképpen a dicsérete a budapesti kékfehéreknek.
Marosán Györgynek köszönjük szépen, hogy mindig a pozitívunkra figyel. Mi zenélünk egyet, és utána pedig egy nagyon pozitív élménnyel a kosárlabda válogatottal folytatjuk.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Kapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
20 óra 3 perc van, és kosárlabdával folytatjuk a körkapcsolást. Ugye remekül szerepel a magyar női kosárlabda válogatott, 28 év után kijutott a VB-re, aztán két meccset nyert a csoportban, majd Japánt is legyőzte, és holnap délelőtt pedig 11 óra 30 perctől játszik világbajnoki negyeddöntőt a magyar női kosárlabda csapat. Ez 40 éve nem sikeredett egyébként. Az ellenfél az olimpiai bajnok, négyszeres VB címvédő Amerikai Egyesült Államok csapata lesz. Az esélyekről, a magyarok lehetőségéről Zsivera Gábor, a Sport TV kommentátora nyilatkozik, aki hétről hétre közvetíti az amerikai bajnokság küzdelmeit. A riporter Katona László.
Ha hozzá kellene hasonlítanom mondjuk a fiú amerikai válogatotthoz, és az előző olimpiához, bár ez ugye világbajnokság is, tudjuk, hogy a VB-kre azért kevésbé készülnek fel általában az amerikaiak, mint az olimpiákra, és például a fiúk meg is égtek a világbajnokságon ennek megfelelően egy nem annyira erős kerettel, akkor azt tudom mondani, hogy régen ugye hívták Dream Teamnek az amerikai válogatottakat, ezt a válogatottat lehetne Dream Teamnek nevezni, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk top 5-ös, 6-os játékos ne hiányozna a női NBA-ből, hiszen hogyha itt azért a legnagyobb nevekről beszélünk, akkor Adisa Thomas például nincs már ott az előző sok-sok év csapataiból, és akkor itt tegyük oda zárójelbe az olimpiára felkészülő amerikai válogatott is, tehát ebben azért a generációváltás a fiatalok első, vagy pontosabban másod-harmad, negyedéves játékosok jelenléte egyértelműen érezhető. És hát egy érdekes tendencia van még, ami a fiúknál is megfigyelhető, hogy a magas embereknél, tehát az ötös posztosoknál azért nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem amerikai válogatott játékosok a férfi kosárlabdában. Ez a nőknél is így van, csak az a nagy különbség, hogy itt azért vannak olyan hiányzók, akik azért nem lehetnek jelenleg amerikai válogatottak, még hogyha egyébként a teljesítményük ezt mondjuk indokolná is, például Jessica Shepherdé, mert már korábban döntöttek egy másik válogatott mellett, hiszen évekkel ezelőtt nem volt rá esélyük bekerülni az amerikai válogatottba, így éppen a bosnyák vagy a szlovén válogatottat erősítik, vagy erősíthetnék. Úgyhogy nagyon-nagyon speciális, amikor arról beszélünk, hogy ez mennyire az A válogatott, vagy mennyire a legjobbaknak a válogatottja, hiszen például John Kell Jones is egy olyan játékos, és ő is magas, aki ugye bosnyákok mellett tette le a voksát korábban ezen okból, pedig döntő MVP, alapszakasz MVP, idén ő volt az All-Star Gála MVP-je, és egyébként Commissioner's Cup MVP is, ami az egyetlen olyan játékos, aki képes volt erre. De visszatérve, azért azt lehet mondani, hogy a világ szerintem 30 legjobb kosárlabdázójából 11-12 az amerikai válogatottban van. Ha egy picit megengedő vagyok, akkor lehet, hogy a 25-ből itt van a 11-12 legjobb játékos náluk.
Az érződik, vagy csak rosszul látom, hogy Caitlin Clark talán a legnagyobb sztárja a WNBA-nek, a női kosárlabdának egy kicsit olyan visszafogottabb?
A visszafogottság jó szó. Azért tudni kell, hogy Caitlin Clark újoncként kimaradt az olimpiai válogatottból, akkor még a 42 esztendős Diana Taurasi volt ezen a poszton, akit nyomtak nyilván 5. olimpiáján. Nincs akkora szabadság a Caitlin Clarknak, nincs annyira körépítve a csapat, mint egyébként az Indiana Fevernél, de hát ez abból is ered, hogy itt az amerikai válogatott gyakorlatilag nem készült a világbajnokságra. Nekik ezek a csoportmeccsek, az edzőmérkőzések, vagy felkészülési mérkőzések, hiszen 4 napot, írdésmond 4 napot állt a női NBA azóta, mióta ugye elkezdődött a világbajnokság, tehát itt semmilyen felkészülésről nem beszélünk. Ráadásul most azt a hagyományt sem folytatta a női NBA, hogy az aktuális All-Star gálán nem az amerikai válogatott játszott a többiek ellen. Ugye a megelőző olimpia előtt például ez így nézett ki, de ez világbajnokság előtt is fordult már ez elő. Tehát összességében úgy tekintett erre a világbajnokságra az amerikai szövetség, hogy menjünk ki, a csoportmeccseken próbáljunk meg ebből csapatot építeni, fiatalítsunk, ugye új edző is van, egy fiatalabb, vagy hát egy kevésbé tapasztalt szövetségi kapitánya is van az együttesnek, és próbáljunk meg ezzel a következő Los Angeles-i olimpiára már egyfajta csapatot építeni, kezdeni.
Lehet valami általánosságot mondani azzal kapcsolatban, hogy az amerikaiak számára nem tudom, az európai taktika, stratégia nem annyira kedves, de ezt mondjuk csak az olaszok elleni 3 pontos győzelmükre alapozom.
Hát ide behoznám Caitlin Clarkot, aki mondjuk soha nem játszott európai szabályok alapján. Ugye FIBA szabályok alapján játszott, hiszen például Magyarországon volt 19-es világbajnok és MVP Debrecenben 5 évvel ezelőtt, de azért nyilván nem ebben szocializálódott. Viszont a játékosoknak azért egy jó része, tehát nem a legfiatalabbakról beszélünk, azért játszott már Európában, vagy akár úgymond az utóbbi 1-2 évben is szerepel. Tehát erre így ebben a formában nem fognám annyira rá, mint ami kapcsán ezt meg lehet tenni a fiú NBA játékosoknál, hiszen ott tényleg az a helyzet, sőt nem a legtöbben, hanem mindenki csak NBA szabályok között olyan pályaméreten, stb. Játszik, majd elmegy egy-egy tornára, 2-4 akárhány évente, vagy lehet, hogy életében csak egyszer. Itt azért a hölgyeknél nem erről van szó, de a legfiatalabbakra és Caitlin Clarkra igaz ez.
Mi lehet egyáltalán, ha van ilyen ellenszer az amerikaiak ellen? Magasak, erősek, talán a világ legjobbjai, szóval mivel lehet őket talán megszorongatni, ne adj Isten legyőzni?
Alapvetően azt gondolom, hogy reális keretek között nincs ilyen, hogyha az egész mezőnyre tekintünk ki, akkor is azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy egyetlen olyan válogatott van a mezőnyben, és ezek a franciák, akikkel ugye mi magyar válogatott már rögtön a nyitányon találkoztunk, és egy viszont nagy vereségbe futottunk bele. Ők azok, akik női NBA játékosok számában, méretben, atletikus képességekben, egyéni képességekben felvehetik a versenyt az amerikaiakkal. Tehát annak ellenére, hogy az olaszokkal szemben megtörtént egy olyan meccs, ami megtörtént, én ezt 2 dolognak a számlájára írom. Az egyik az, amiről már beszéltünk, hogy nem nagyon volt itt felkészülés, és nyilván a csapatépítésnek ez is egyfajta fázisa. A másik pedig az, hogy a jó dobók egész egyszerűen tényleg olyan napot fogtak ki, amikor be volt deszkázva a gyűrű, de így is tudtak nyerni. Én azt gondolom, hogy ha ezek a dolgok előfordulnak, sem lehet reális senki másnak a franciákon kívül, hogy igazán a hátralévő mérkőzéseken megszorongassák őket. De a franciák ellen is azt gondolom, hogy torony magas a sülyesek. Ha a magyar válogatott elleni négy döntőről beszélünk, hát nem lehet nem kiindulni a magyar-francia mérkőzésből, amit biztos, hogy nem adott fel Völgyi Péter csapata, de hogy összességében azért pontosan tudták, hogy a következő nap lesz a kulcsmeccs a továbbítás szempontjából, tehát ez tudat alatt is biztos, hogy számított. És egy nagyon jó dobó formával tudták ezt párosítani a franciák, és nagyon korán a meccs elején 30-40 pontos különbséget tudtak kialakítani, utána pedig már ugye célba értek. Benne van ez a veszély az amerikai mérkőzésben is. Nem gondolom, hogy az amerikaiak bármilyen szinten ráremegnének erre a meccsre azért, mert az olaszokkal már játszottak egy szorosat. Az nagyon érdekes, hogy a magyar válogatott a negyedik mérkőzésén, tehát a play-in mérkőzésén nagyon más stílusú, típusú játékot hozott. Gondolok itt a több tripla vállalásra, gondolok itt az eladott labdák limitálására, gondolok itt arra, hogy nem kizárólag a két magas emberünk, Juhász Dorka és Takács Kisvirág vitték be a célba a csapatot támadásban, hanem ugye Ledik Réka, illetve összesen öten voltak tízval felett, tehát egy kollektívebb csapat teljesítmény, több jó hátvéd vagy mezőnyposztról érkező meghatározó teljesítmény volt. Ez biztató abból a szempontból, hogy egy amerikai csapat ellen lehessen, hogy mondjam, jobb sportértékkel bíró mérkőzést játszani, mint a franciák ellen, tehát erre szerintem van esély, de ehhez őszintén szólva az is kell, hogy mondjuk az amerikai válogatott se itt akarja megnyerni a világbajnokságot, nem tudok jobban fogalmazni, tehát ergo, hogyha az amerikaiak rögtön a mérkőzés elején azt mondják, hogy na minket itt nem érdekel, hogy még milyen terhelés jön, de akkor beállunk, letámadunk, duplázunk, kitámadunk, és hiperagresszívak leszünk, abból nagyon nehéz lenne kijönnünk. Ha belemennek egy olyan meccsbe, amit én azért egy picit várok, de ez inkább egy remény, hogy akkor egyet támadtok, ti egyet támadunk mi, és akkor lesz belőle valami, akkor lehet egy az olaszok elleni meccse tendáló valamiben reménykedni, de összességében, hogyha mondjuk meg kéne határozni azt, hogy mi egy jó eredmény egy amerikai válogatott ellen, akkor azt gondolom, hogy ha szorosabb meccset tudunk játszani, mint a franciák ellen, és nem olyan a játék majd a meccskép, hogy az első negyed, második felében, meg az első fél időben már 30-40 van közte, az nagyon komoly sikernek tekinthető.
Kicsit arról, hogy a WNBA-ben még sosem volt talán ennyi pénz, ennyi média figyelem, de ugyanez a helyzet akár a válogatottal kapcsolatban is. Amerikában mennyire veszik már komolyan ezt a világbajnokságot? Mondjuk magyar idő szerint 11 óra 30 perckor lesz holnap a mérkőzés, az amerikai időben hajnal vagy nagyon kora reggel, szóval mit látsz, mit érzékelsz, mennyire pörögtek rá erre a VB-re?
Megint nem lehet nem összehasonlítani a fiúk válogatottjával kapcsolatos dolgokat. A férfiaknál azért voltak olyan évek, sőt akár olimpia is, hogy nem volt olyan szintű a felkészülés, nem volt olyan szintű a keret. A nőknél azért, ha itt a Dream Team kifejezést használjuk, és úgymond Dream Team is vesztett olimpiát például, tehát az a nőknél is megtörtént, de hogy összességében azért nehéz azt mondani, vagy nehéz lenne azt mondani, hogy ez a válogatott, ez ne a Dream Team lenne, meg ne hagyományosan, mióta egyébként létezik a női NBA 30 éve, ne nevezhessük őket női Dream Teamnek, tehát megfelelő komolysággal van ez véve. Itt a felkészülés az egyetlen az, amire nem sok esély volt, de hát ugyanez a helyzet egy francia válogatottnál is, ahol ugye 8 aktív női NBA játékos van. Tehát, hogy itt most, akik a női NBA-ben kosaraznak, és azok a válogatottak, akik több vagy sok meghatározó játékost adtak ide, mindenki ezzel küzdött. Nyilvánvalóan így, hogy az amerikai válogatottban azért bőven vannak újak, és akkor itt jegyzem meg, hogy nekik segíthetett az, ami a FIBA-nak egy nagy furcsa lebonyolítási rendszere, azaz, hogy a selejtezőben is játszottak már hasonló kerettel, mint ahogy most felállnak. Ez mindenképpen azért előremutató volt, és mutat egyfajta komolyságot, hiszen azért elmehettek volna arra a versenyre úgy is, hogy kvázi hát vagy nem női NBA-ben játszó játékosokat visznek el, mint ahogy az amerikai férfi válogatottnál megtörténik, bár nyilván ott nincs ütközés, hogy van ott, az egyiknél van, a másiknál nincs ütközés a fiú NBA, illetve a női NBA programmal. Nem gondolom, hogy ezen kívül bármilyen szempontból arról kellene beszélnünk, hogy ezt nem veszik elég komolyan. Komoly VB láz van, presztízsez nekik minden tekintetben. Caitlin Clark első világversenye miatt az is egy kiemelt dolog, hogy ő itt most az amerikai válogatott vezére, pláne, hogy volt már egy fontos mérkőzésre, ugye nem volt mezőnykosár találata, úgyhogy szerintem megfelelő figyelembe vezi őket, pláne így, hogy egyébként ugye le is állt a világbajnokság idejére a női NBA.
Zsivira Gábort, a Sport TV kommentátorát faggatta az amerikaiakról, elsősorban Katona László kollégánk. Holnap délelőtt ugyanis 11 óra 30 perctől játszik világbajnoki negyeddöntőt a magyar női kosárlabda válogatott az Amerikai Egyesült Államok csapata ellen. Természetesen a találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. 32-25-re vezet a Veszprém a Porto ellen az 55. percben. Ugye állandó szakértőnk Marosán György azt mondta, hogy olyan 10 körül lesz ennek a vége. Hát most jó esélyek vannak rá, Gyuri.
Azt mondtam, hogy 7 és 10 között
10
lesz.
10 körül, én is azt mondtam.
7 és 10 között, és most tartunk 7-nél, és van 4 és fél perc hátra, tehát nagyjából ott vagyok az igazság körül már. Jól menedzselte azt az erőnyt, amiről beszéltünk a másik fél elején, amit kialakított a Veszprém. Azt nem tudta növelni, arról is beszéltünk már, és azóta pedig ez beállt. Visszajött 3-ra, a Porto újra lett közte 5, és ennek az előnynek a menedzselésében igencsak fontos szerepet játszott, például Nedin Remili, de kimehetnénk Pesmárbeket is, illetve jól forgatja a csapatát Xavi Pászkár, ugye mi a Veszprém kerete jóval minőség, mind mennyiségben, mind minőségben a Porto előtt jár, és így ez meggátolta azt, hogy ez a meccs megforduljon, minden dicséretet megérdemel a csapat összes tagja, hiszen én úgy látom, hogy ez egy magabiztos győzelem lesz itt már 4 perccel a vége előtt, az első Bajnokok Ligája mérkőzés, a bemutatkozás, jól sikerül a bakonyaknak.
Azért attól függetlenül, hogy az első mérkőzés, nem láttunk olyan nagyon-nagyon nagy rotációt a Veszprémnél. Nem kellett volna mindenkinek egy kicsit megízlálni, akik ott ültek a padon?
Én szerintem megfelelően menedzselte a meccset Xavi Pászkár, tehát nem láttam ebben.
Volt olyan, aki nem lépett pályára.
Nincs hiányosságom. Igen, de védekezésben is ugye megszokhattuk, hogy a Pest-Malbec ligetvári két belső hármas azért... lehet, hogy elfogult vagyok, de a világ legjobbja, szerintem. És új szezon kezdődött újra, csiszolni kell, illetve hát egy még magasabb szintre emelni, mint a tavalyi szezonban volt ők. A mérkőzés elején igen jól működtek, utána azért védekezésben is próbálgatott dolgokat Xavi Pászkár, illetve hát Martinović, és Remili egyszerre van a pályán, és ebben a pillanatban is óriási gólt lőtt Martinović, ami jól mutatja az erejét a Veszprémnek, hogy ha Cindric lejön, akkor két balkezessel is komoly játékot tud mutatni a Veszprém.
Nézzük egy kicsit a többi mérkőzést, ugye az 57. percben Aalborg Paris Saint-Germain 32-30, tehát ez egy óriási nagy csata, de hát nem meglepetés ez, hogy az Aalborg elnézést jó csapat.
Hát abszolút nem, a Bajnokok Ligája 4-es döntőjére jó eséllyel pályázik minden évben az Aalborg, és sajnos ezt test közelből tudhatjuk, hiszen volt, hogy a Veszprémet ütötte ki éppen útközben Kölnbe. A Paris Saint-Germainnek volt egy szakasza, ugye egy jó pár év, amikor csillaghullás volt, és óriási sztárokat igazoltak. Egy kicsit most áttértek egy másik útra, mondhatni, hogy a foci csapat mintájára, csak ott Luis Enrique összerakott csillagok nélkül egy jól működő gépezetet, és Bajnokok Ligája győzelmet ért. Ez nem is egyszer. Még a kézoda csapatnál ezt azért nem sikerült véghez vinni, de számolni kell a párizsiakkal is abszolút. De az Aalborg egy főleg otthon életveszélyes tud lenni, de erre most rácáfolít az első fordulóban hogy idegenben is meglepetést okozhat, még azért, illetve most otthon játszik az Aalborg, amit mondani akartam, hogy a következő fordulóban, mert ugye itt ebben a csoportban azért az Aalborg és a Paris Saint-Germain kiemelkedik, hiszen itt a Celje és a Zagreb van, itt azért az Aalborg a következő mérkőzését, amit idegenben fog vívni a Bajnokok Ligájában, a Celjében lesz, szerintem ott is jócskán esélyes, bár azt tudjuk, hogy a balkáni csapatokat hazai pályán abszolút nem szabad esélytelennek titulálni.
Főleg azt veszük, hogy Zágráb Celje 27-25 6 perccel a vége előtt, tehát egy szoros meccset játszanak Zágrábban.
Igen, és a Zágráb is az elmúlt években. Például az új lebonyolításra visszacsatolok ezeknek a csapatoknak, a Celjének. Celje nem volt Bajnokok Ligájában jó pár éve már, de a Zágrábnak sincsen sikerélménye, komoly sikerélménye a sok csapatos csoportokból. Most itt igazából a Zágráb is, hogyha egy meglepetés eredményt el tudna érni, amire szerintem a Párizs ellen jóval nagyobb esélye van, mint az Aalborg ellen, akkor lehet, hogy meg tovább tud jutni ebből a csoportból.
Van még egy mérkőzés, ami zajlik szintén 2 perccel a vége előtt, Kielce Kriens 29-27. Hát azért utóbbi csapatról keveset tudunk.
És egy újabb bizonyíték arra, hogy milyen jó, hogy éppen a Kriens-t emlegettem, hogy ő is úgy bővült 24 csapatosra a Bajnokok Ligája.
Egy hiszen svájci csapat,
hiszen
ugye?
Hiszen megmutathatják magukat, és a svájci kézilabda, a portugál kézilabdát dicsértem, hogy micsoda fejlődésen ment keresztül. Most a svájci válogatottról, illetve a svájci kézilabdáról fogunk szerintem egy 4-5 év múlva úgy beszélni, ahogyan most a portugálról. Egy nagyon jól felépített szakmai és infrastruktúrálisan is elvek mentén épül a svájci kézlabda, erre a bizonyíték a Kriens.
Mindjárt véget ér a Veszprém Porto mérkőzés, még egy időn túli 7 métereshez jutott a Veszprém csapata, Deszka pedig belövi, ez pedig azt jelenti, hogy 36-28-ra győz az első Bajnokok Ligája, idei első Bajnokok Ligája mérkőzésen a Veszprém, 8 gól, tehát közel voltál ahhoz, ez a 7-10, ez a 8, ez megdicsérünk érte, hogy jól lehet találhatni.
A 8,5 lett volna. talán ami kicsit félúton van, de igen, igen.
Természetesen nincs ennyi gól, de azért potyognak a labdarúgó Bajnokok Ligájában is a találatok, mégpedig a Barcelona vezet magabiztosan 3-0-ra a Feyenoord gárdája ellen. Egyébként egy gólt rúgtak a hollandok, de azt nem adták meg Les miatt, aztán a Barcelona utána szerezte meg a lehetőséget, hogy újabb gólszerzés, az is kimaradt, tehát 3-0 az állás, a 74. percben járunk, és a Stuttgart Viking meccsen ott meg elapadtak a gólok, hiszen az első félidőben Demirovic háromszor is betalált, egy válasz érkezett még az első gól után az egyenlítő talált Tripicstől, 3-1 volt akkor az állás már a 32. percben, és most is ez, amikor a mérkőzés 78. percében járunk. Természetesen innen folytatjuk majd hamarosan, figyeljük a Bajnokok Ligája mérkőzések végeredményét már, és még mindig kosárlabdázni fogunk. És akkor folytatjuk is ezzel a műsorszámmal, mármint a kosárlabdával. Nyágui Gergely kollégánk ugye kint van a helyszín a világbajnokságon, és sok interjút küldött már a mérkőzésekkel kapcsolatban. Most a csapat pályaedzőjét, a kiváló, egykori kiváló játékost, Iványi Dalmát halljuk, hogy ő hogyan vélekedik a magyar csapatról.
Újabb szünnaphoz érkezett a magyar válogatott, és milyen jó ezt kimondani, hogy újabb szünnap, hiszen ez azt jelenti, hogy tovább jutottunk, és ismét tovább jutottunk, és velem szemben most már Iványi Dalma, a csapat másodedzője, és hát kezdjük rögtön azzal, hogy ugye te erről már beszéltünk, már nem is emlékszem, hogy melyik mérkőzés után, a fene se tudja, de nem is számít, hogy te itt voltál ugye a legutóbbi VB-n is, itt vagy most is, és hát ugye akkor azt mondtad, hogy ez már egy hatalmas siker, hogy eleve, hogy kijutottunk ismét a VB-re. No, azóta mentünk 2 kört. Hogy érzitek most magatokat?
Nagyon jól érezzük magunkat, még ízlelgetjük, meg szokjuk még azért, hogy bejutottunk a legjobb 8-ba a világbajnokságon. Ez egy óriási dolog, és egy nagyon nagy fegyvertény. Nagyon megdolgoztunk érte, és örülünk, hogy kijött az a munka, és az az alázat, az a csapat küzdő szellem szív, ami ezeket a lányokat jellemzi, hogy ez kifizetődött, és tényleg a legfontosabb pillanatokban tudtunk a legjobban összezárni, a leginkább akartuk, a legjobban dolgoztunk érte. Néha szerencse mellénk állt, néha meg mi magunk kapartuk ki magunknak a gesztenyét, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és tényleg jó érzés úgy itt lenni a szállodába is, hogy mi még itt vagyunk és készülünk a holnapi mérkőzésre. Én azt érzem, hogy azért egy kicsit másképp is néznek ránk.
Említettük már a franciák elleni nyitó meccset, és megint csak most egy nagyságrendekkel jobb ellenfél következik, mint az eddigiek. De én azt gondoltam, és azt gondolom, hogy a csapat formája felfelével egyre jobban megszokjátok a közeget, a ritmust, azt, hogy világbajnokságon vagytok, és hát megint csak mondott, hogy ízlegetitek. Hát ízlegessük mindannyian, az elődöntőért az Egyesült Államok lesz az ellenfél.
Igen, ez egy óriási dolog szerintem mindenki számára, ugye, hogy a regnáló világbajnok, olimpiai bajnok ellen tudunk játszani. Én azt érzem, hogy ez egy iszonyatos nagy motiváció az egész csapatnak, a lányoknak, a stábnak, mindenkinek. Jól jön ez a pihenő nap, mert azért nagyon-nagyon fizikális mérkőzéseken vagyunk túl, és ahogy említetted is, ez egy teljesen más színvonal, mint amihez úgy alapvetően évközben a lányok hozzá vannak szokva. Talán mondhatom, hogy még azok is, akik azért Euroligába edződnek, mert tényleg mind a négy mérkőzés nagyon-nagyon komoly energiákat követelt meg tőlünk. Úgyhogy fontos, hogy ma pihenjünk, egy kicsit átállítsuk az agyunkat, készüljünk Amerikára taktikailag is, és holnap pedig nekik kell menni, és nagyon-nagyon fontos lesz, hogy azzal az önbizalommal, magabiztossággal játszunk ellenük is, mint ahogy tettük azt az utolsó három meccsen, mert alapvetően szoktuk mondani, ők is ugyanolyan emberek, nekik is lehet rossz napjuk, őket is ki lehet zökkenteni a komfortzónájukból, úgyhogy mi azon leszünk tényleg holnap, hogy ezeket megtegyük, mi azért felszabadultan, nagy kedvel játszunk, és bármi történhet.
A FIBA már rögtön a továbbjutásunk után elkezdte boncolgatni az esélyeket. Az volt a kérdés, hogy vajon ez a magyar csapat okozhat-e bármi problémát az USA-nak. Akkor az a cikk arra tért ki, hogy a statisztika nem hazudik, és nyilván más típusú ellenfelek ellen, de a magyarok sokkal jobban lepattanoztak, eddig a dobó százalék nagyon hasonló. Ugyanakkor kiemelte a FIBA cikkje, hogy sokkal hosszabb a kispadja az amerikaiaknak, és ők mondjuk 40 akárhány pontot hoztak a kispadról, ami 23-at átlagolva. De mi kell ahhoz, hogy mondjuk tényleg legyen esélyünk, hiszen azért láttuk most már Amerikát az olaszok ellen rosszul játszani. Mondhatom azt, hogy a csapatunk egyre jobb, de talán még azt is mondom, hogy jól játszani sem láttuk még a lányainkat. Mondjuk talán tegnap a második fél időben igen. Mi kell ahhoz, hogy egyáltalán itt a világ egy olyan szenzációról beszélhessen, hogy 20 év után az Egyesült Államok ismét kikap a VB-n?
Nagyon összetett dolog, rengeteg mindennek össze kell jönnie. Tényleg itt, ahogy te mondtad, hogy mennyire tudjuk felvenni a versenyt egyénileg velük, ugye azért, ahogy mondtad, ők nagyon szépen körbe rotálják a csapatot, senki nem játszik azt hiszem 20 percnél többet, és javarészt inkább az egyéni képességekre építenek, teszik ezt azért is, mivel hogy nem nagyon volt edzőtáboruk együtt, ugye mindenki a WNBA-ből jött. Tehát talán itt sebezhetőek, hogyha nem jönnek be azok az egyéni kvalitások, akkor csapatként azért megzavarhatóak, akár egy jól szervezett védekezéssel, gondolok itt, hogy nagyon sokan zónáznak ellenük, váltogatják a zóna emberfogást, tehát ez nagyon kulcsfontosságú lesz, hogy mennyire tudjuk őket megzavarni és kizökkenteni a ritmusukból. Fel kell venni hasonlóképpen a küzdelmet az egész pályás játékba, ugye ők nagyon szeretnek futni, minden egyes szerzett labdával, lepattanóval megindulnak, bárki a csapatukból, talán az ötösökön kívül hozza föl a labdát, tehát ez azért egy kicsit más, mint a mi stílusunk például, úgyhogy fontos lesz ezt a fizikalitást fölvenni velük. Támadásban pedig bátran kell játszanunk, türelmesen. Ott is én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az egyéni fizikumukra építenek, nagyon sokat ugrálnak, tehát fontosak lesznek ellenük a dobócselek, a passcselek, mert iszonyatosan atletikus csapat, tehát ezt kell nekünk egy picit lelassítani őket, és ahogy az előbb is mondtam, az lesz még nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire leszünk magabiztosak és bátrak, és tekintünk rájuk úgy, mint csak egy következő ellenfélre, mert végül is azok, tehát tisztelni kell őket, mint ahogy tisztelni minden ellenfelet, de a pályán ott nincs kegyelem, és nincsen pardon, bárkinek neki kell menni.
Valószínűleg csak én szeretném így érezni, pontosan ezt éreztem, amit te is mondod, hogy a magyar csapat sokkal inkább nagybetűs csapat, mint sem az amerikaiak, tényleg sztárok tömkelege. Viszont ezzel kellett volna kezdenem, hogy van a csapat, hogy vannak a lányok. Tegnap például a két centerünk, sokszor már Dorka úgy tűnt, hogy a kezét szegény nem bírja felemelni egy-egy lepattanóért, nyilván mindenki nagyon fáradt, sok az ütközés, mindenki rendben van?
Mindenki rendben van, amennyire kell, igen, fáradtak, egyre fáradtabbak lesznek, de én azt gondolom, hogy azért az ő szervezetük és fejben is hozzá vannak szokva ehhez a sorozat terheléshez, ugye azért az elmúlt években ebbe élnek. Nagyon-nagyon jó stáb van mögöttük, akik a regenerációjukat, az apróbb, kisebb, apróbb sérüléseket nagyon gyorsan tudják orvosolni. És igazából szoktuk mondani viccesen, ami nem vicc, hogy azért a meccs doktor az pedig egy nagyon-nagyon jó orvos, úgyhogy szerintem holnapra még az is rendben lesz, és 100%-os állapotban lesz, aki esetleg ma úgy érzi, hogy megmozdulni nem bírna, mert ez egy olyan lehetőség mindenkinek, ami nem jön szembe minden nap.
Sokszor feltettem már neked ezt a kérdést különböző mérkőzéseken, akár Pécsen is, akár a válogatott mellett, hogy nyilván te most már mind a két oldalt megjártad, vagy megélted. Melyik könnyebb, vagy mennyiben más, hiszen valóban te ugye ott voltál legutóbb 28 éve a VB-n a pályán, akkor egy nagyon fiatal csapattal sikeresen szerepeltetek. Most ez a csapat már ezt is túlszárnyalt, hiszen az akkori 10. hely most már mindenképp 8-ban a csapat. Mennyire könnyű mondjuk még mindig a pálya mellől, hiszen azért most már jó ide edzősködsz, vagy mennyire vannak még ott a kezekben a dobócselek és az egyéb mozdulat?
Nagyon nehéz a pálya szélén, sokkal egyszerűbb a pályán, bár ugye ott meg egy iszonyatos fizikai fáradtság tud az emberen úrrá lenni, de ott azért tevékeny részese az ember, és alakítja sokkal inkább az eseményeket, mint a pályán kívül, de én azt gondolom, hogy ezt most már azért úgy lassan megszokja az ember, és tényleg próbálunk mindent megtenni, hogy a lányoknak segítsünk, és kihozzuk belőlük a maximumot. Sokszor más így megélni a sikert, mert tényleg azt látni, amikor valaki mást tud az ember jobbá tenni, és más tud eljuttatni, vagy segíteni őt abba, hogy ilyen csodák történjenek vele, hogy a világbajnokságon 8 közé jut, ez sokszor még talán tényleg nagyobb elismerés és nagyobb örömet tud okozni, mint amikor ott volt a pályán. Úgyhogy én már szokom ezt a helyzetet, hogy egy picit tehetetlen az ember ott, de nagyon-nagyon szép szakma szerintem az edzősködés.
Neked megadatott, hogy ugye a WNBA-ben is játszhattál, azért nyilván abban az időben más volt, akkor sem volt könnyű, sőt, akkor talán nehezebb is volt kikerülni a tenger. Most talán egyszerűbb a lányok dolga egyetemekről és egyéb európai topbajnokságokról, nyilván ehhez is kell egy bizonyos kvalitás. De elmondhatjuk, hogy ugye Juhász Dorka után most már draftolták Rátkai Esztert, jövőre, ha minden igaz, akkor Jozapovics Kinga és egyetemről egyes előtte is megnyílhat a kapu, és egyre több magyar játékos külföldi bajnokságokba szerződik, ugye Leliklék a Törökországba, ugye most a Valenciához igazolt Takács Kisvirág, tehát a csapatunknak hosszú távon azt hiszem, hogy ez mindenképpen előnyére válhat, hogy top bajnokságokban egyre komolyabb színvonal, egyre komolyabb fizikalitás mellett készülhetnek, úgyhogy úgy érzem, hogy innen még lehet feljebb is a magyar csapat számára.
Igen, mindenféleképpen fontos dolog, hogy ezen a szinten tudjanak minél többen kosárlabdázni, tehát tényleg az a fizikális megterhelés, az a gyorsaság, reakció, döntésgyorsaságra rá legyenek kényszerítve évközben is, amit most itt tapasztalunk, hogy egy világbajnokságon milyen sebességgel játszanak és gondolkodnak a csapatok. Tehát ennek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon fontos tényleg. Fontos az is, hogy ezáltal egy picit talán azért mentálisan is még több impulzust kapnak, még több tapasztalatot, azért külföldön megállni a helyét, akár magánemberként is nem olyan könnyű, és ezáltal is még szerintem megerősödnek a lányok, úgyhogy ez hasznunkra válhat majd. És az a fontos tényleg, ahogy te is mondtad, hogy ennél még szeretnénk följebb jutni. Pont beszélgettünk, hogy nagyon fontos az, hogy ez egy állandó szint legyen most már. Tehát ennek a VB szereplésnek is akkor lesz igazán értelme, és akkor tudjuk kamatoztatni, és akkor tudjuk kiélni ezt a sikert, hogyha ezután folyamatosan ott vagyunk az Európa-bajnokságokon, jó eredményeket érünk el, kell az, hogy következetesen ott legyünk a világ elitbe, mert ez a következő lépcső, hogy mi is megszokjuk ezt, hogy ezzel a teherrel ezzel az elvárással magunk fele kell jól szerepelni, és mindig a maximumot adni, illetve én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan ítélnek meg minket egy-egy ilyen világversenyen, hogy ne kelljen mindig a nulláról kezdeni, és legalulról, hogy mindig az adott versenyen kell kivívni azt az elismerést, hanem hogy már amikor megérkezünk, ott legyünk mi is azon a polcon, ahol a legnagyobb csapatok, de mondom, ehhez az kell, hogy innentől kezdve ezt a jó szintet, jó eredményt, ezt mindig tudjuk hozni, úgyhogy ezen kell dolgozni innentől kezdve.
28 Los Angeles?
Igen, az is egy olyan cél, ami én azt gondolom, hogy teljesen reálissá tud válni, és most megmutattuk, hogy egy világversenyen is tényezők vagyunk, és kell velünk számolni, úgyhogy előttünk a feladat, most ez egy iszonyatos nagy önbizalmat kell, hogy adjon, és magabiztosságot mindenkinek, viszont nagyon fontos, hogy szerintem azt is kell, hogy lássuk, hogy ez még több munkára sarkal mindenkit, aki ebbe dolgozik, ne a megelégedettség legyen, hanem mondjuk azt, hogy na, képesek vagyunk erre, akkor tegyünk rá még egy lapáttal minden téren, még többet dolgozzunk, még alázatosabban fogjunk össze együtt, és akkor tényleg reális cél egy olimpiai szereplés.
Nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy holnap kapja fel a világ egy olyan eredményre a fejét, amit nagyon-nagyon rég nem láttunk. Nektek nagyon jó pihenést, már a sok sikert. Holnap találkozunk, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Férfi kézilabda.
9 év után tér vissza Magyarországra a svéd pontvadászat első helyezettje. A bajnoki ezüstérmes tiszapartiak számára tökéletes első ellenfél az északi együttes. Szeged, Kristianstad, férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzés élőben, csütörtökön 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Győzelemmel kezdte a bajnokságot az FTC férfi vízilabda csapata. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány. Hidegfronthoz esőt. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Idegenben győzte le a Vasas csapatát a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda OB egy első fordulójában. A szoros első negyed ellenére a találkozó végére elfáradtak az angyalföldiek, és az FTC végül magabiztosan 22-11-re nyert. A Győr és a Ferencváros is érvényesítette a papírformát a női kézilabda NB egy második fordulójának szerdai játéknapján. Az FTC a Nekát győzte le idegenben 39-22-re, míg a Győr szintén vendégsikert aratott, miután az MTK ellen nyert 37-28-ra. Két fordulót követően így mindkét zöldfehér csapat 100%-os maradt az NB egy új idényében. Biztosan teltház lesz a budapesti atlétikai világdöntő második szombati versenynapján. Erről a szervezőbizottság tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve, hogy a pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A pénteki napon láthatják majd a nézők Halász Bence, friss Európa-bajnok kalapácsvetőt, aki a kanadai olimpiai bajnokkal Ethan Kasberggel vívja meg az esemény egyik legjobban várt párharcát. Ugyancsak a nyitó esten fut a 100 méteres gátfutás remek formában lévő országos csúcs tartója Kozák Luca, valamint a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban legutóbbi látogatásakor világcsúcsot felállító rudugró Armand Duplantis is.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt ma a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ma ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt idehaza a lakossági állampapír állomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra emelkedett. Az államadósság kezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése. Még a második legtöbb a prémium magyar állampapíré. Múlt heti alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert, volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatná a vizsgálóbizottság. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár János bízták meg. Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése. Amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott, Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől. Szeptembertől ismét megrendezik a Debreceni Egyetem ismeretterjesztő programját, a Senior Egyetemet. Idén először Nyíregyházán és Szolnokon is tartanak előadásokat. A témákkal elsősorban az idősebb korosztályt szólítják meg, segítve a jó fizikai és mentális állapot megőrzését. Az első előadás jövő pénteken lesz a Nyíregyházi Egészségtudományi Karon. Fókuszban a magas vérnyomás betegség áll. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében egy kamion és két személygépjármű összeütközött. A 163-as kilométernél a pályazár véget ért, a forgalom egy sávon megindult, de a torlódás meghaladja az 5 kilométert.
Időjárás.
Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front, az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet esőzápor, a szél többfelé megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Azt hittem, hogy
sem a Greta Garbo, ő csak ő a jó. Mellettem robbant fel egy szerelem bomba, mellettem zúgott el a szerelem, mellettem robbant fel, s a kezemet fogta. Tegnap még megvolt és most keresem.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sportrádió.
Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
20 óra 46 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Véget ért két mérkőzés a Bajnokok Ligája főtábláján. Barcelona Feyenoord 5-1 és Stuttgart Viking 3-1. 21 órakor kezdődik majd a többi összecsapás, a mai napon Liverpool Atletico Madrid, Nápoly Arzenál, PSG Slovan Bratislava és Sporting Galatasaray találkozókat rendeznek. Már az összeállításokat is el tudom mondani, mármint olyan értelemben, hogy a Liverpool csapatában Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a kezdők között kap helyet, tehát játszani fog az Atletico Madrid ellen vélhetően egy nagyon jó mérkőzést. Ugyanakkor játszani fognak mégpedig jégkorong szuperkupa döntőt holnap a Ferencváros és a Budapesti Jégkorong Akadémia csapata. A mérkőzés előtt mindkét oldalt megszólaltatta Laki Barbara.
Ismét összecsap egymással a Telekom Szuperkupában az FTC és a Budapesti Jégkorong Akadémia. Tavaly is ugyanez a két csapat vívta a döntőt, akkor a Fradi magabiztos 5-0-ás győzelemmel szerezte meg a trófeát. De vajon sikerül-e a zöld-fehéreknek a címvédés, vagy a BEA vissza tud vágni a tavalyi vereségért? Az FTC felkészüléséről, az új szezon céljairól és a címvédés esélyeiről Fodor Szabolcsot, a csapat általános igazgatóját kérdeztem.
Én azt gondolom, hogy jól sikerült, igen. Viszonylag új csapat van, és jött jó pár új játékos. Én azt gondolom, hogy az eddigi látogatók alapján ez a csapat inkább tud csapatként funkcionálni, és nagyon hamar itt az új játékosok beilleszkedtek, és a jó csapategységet alkotnak. A felkészülésünknél minden úgy ment, hogy terveztük, egyetlen egy picit volt egy olyan akadály, hogy az Ólyom elleni meccsünket sajnos az Ólyom lemondta a sérülések meg betegségek miatt, de azon kívül minden úgy ment, hogy terveztük, és ott tartunk, ahol tartani szeretnénk. Ugye az edzők dolgoznak a csapattal nap, mint nap. Én itt a menedzseri tevékenységem mellett nem minden edzésen tudok úgy részt venni, hogy ilyen mélyen belássa magam egyelőre. Ugye itt a ligastart miatt rengeteg elfoglaltság van, meg a szezon kezdet miatt, de az edzők nem számoltak be semmi arról, amiről úgy gondolnák, hogy nem úgy menne, ahogy eltervezték, szóval jelenleg bízunk benne, hogy tényleg minden úgy megy, ahogy mennie kell, és ott tartunk, ahol tartanunk kell. Ugye erre egy jó teszt a holnapi szuperkupa, és akkor utána ezt a tesztet ezt az akadályt jól vesszük, utána a legfontosabb, hogy a bajnoki startra készen álljunk.
És ahogy ugye említetted, egy kicsit a személyesebb oldalról is beszéljünk, a tavalyi szezontól már sportigazgatóként vagy jelen a csapat életében. Ez számodra ez a szezonban hogyan mutatkozott meg, mi az, amiben tudtad segíteni a csapatot?
Ugye általános igazgató vagyok, szóval mindennel kell, de így a szakma is nálam maradt, nálam is. És ugye a tavalyi az első szezonnál az volt a fontos, hogy megtaláljam az edzői stábot, vagyis az leginkább a vezető edzőt, aki ugye majd aki átvette a helyemet. És ugye sikerült az első szezon, azt gondolom, hogy abszolút helytáltunk, ezért megállapodtunk a vezető edzővel és az edzői stábbal erre a szezonra is. Ugye nekik is már nincs annyi ismeretlen ilyen állapotban, mint volt nekik az előző szezonban, szóval ők is már egy évvel rutinosabbak a csapatnál is, meg a ligában is. Szóval én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen segít, és reméljük, hogy az majd a jégen is meglátszódik.
És hát ugye a tavalyi szezon volt az első, amikor a Fradi az osztrák hokiligában szerepelhetett. Mit gondolsz, ez mit adott a csapatnak, mennyit változtatott a csapaton, akár a játékosok mentalitását, vagy játékstílusát tekintve?
Nagyon komoly fejlődés. Lehetőség. Ez a magyar jégkorongnak is, én azt gondolom, hogy ez az út, mert itt tényleg egy olyan nívós bajnokságban, egy olyan erős bajnokságban tudunk pallérozódni, ami az európai topligákhoz tartozik, és ezáltal sokkal nagyobb fejlődési potenciál van a játékosoknak. Ugye egy magasabban van a lét, és nagyobb a kihívás, ezért nagyobb a fejlődési lehetőség nekik. És én azt gondolom, hogy ahogy említettem, ez a magyar jégkorongnak is létfontosságú, hogy egy ilyen szintű ligába tudjanak a magyar játékosok fejlődni, és ha ez hosszú távon meg tud valósulni, akkor ez nagy komoly alapot adhat, hogy a magyar jégkorong sokáig a világ elitben szerepeljen.
És akkor beszéljünk egy kicsit a holnapi mérkőzésről. Ugye a Budapesti Jégkorong Akadémia lesz a Fradi ellenfele a Szuperkupában. Hogyan készül a csapat erre a holnapi mérkőzésre?
Már elmondhatjuk, hogy rutinosak vagyunk a kupákban, meg a szuperkupákban, szóval van egy rutinunk, és megvan a tudás, hogy kell felkészülni ezekre a megmérettetésekre. Semmivel nem készülünk különben, mint másokra, meg a múltban. De természetesen az ellenfelet feltérképezik az edzők, ezeket az információkat a játékosoknak a legjobb tudásuk szerint átadják, ugye feltérképezik, hogy hol sebezhető esetleg az ellenfél, és természetesen ezek mellett, ami a legfontosabb, a saját magunkra kell figyelni, és a saját taktikánkat a lehető legjobban betartani és megvalósítani. Szóval így készülünk. Ahogy mondtam, azt gondolom, hogy egy ilyen szinten, ilyen megmérettetésben azért már van egy komoly rutinunk, és minden apró hangolást az edzők meg a játékosokkal együtt az edzéseken, meg a megbeszéléseken adják.
Tavaly is ugye ez a két csapat csapott össze a szuperkupáért, akkor a Fradi egy sima 5-0-ás győzelem után hódította el a kupát. A holnapi mérkőzéstől mit vársz, ugyanilyen sima lehet a Fradi győzelme, vagy egy kicsit nehezebb lesz most a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen?
Látni kell, hogy azért egy meccses ilyen döntőkön bármi megtörténhet. Természetesen az a tavalyi 5-0-ás meccse volt annyira egyszerű, mint ahogy most így beszélünk róla, de sikerült tavaly nyernünk. A felkészülési meccsei, én azt gondolom, hogy jól sikerültek, és nagyon jól helyet álltak szlovákiai fradigás csapatokkal. Én láttam őket edzeni is, mert idéntől már ők is a Tüske csarnokba visszaköltöztek, szóval egymás mellett napi szinten látjuk őket. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatot láttam én így az edzésen, és meg a eredményeik is ezt mutatják. A felkészülési meccseken ők abszolút helyet álltak, szóval nehéz megmondani, hogy milyen eredmény lesz. Én biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz, és ami a fontos nekünk, hogy nem muszáj minden szuperkupa döntőt 5-0-ra nyerni, ha egyetlen egy pici apró góllal nyerünk szuperkupát, nekünk az is nagyon nagy, úgy akkor a boldogság beszélt, ha esetleg többen nyernénk.
A Budapesti Jégkorong Akadémia az előző idényben megszerezte a magyar bajnoki címet. Vajon hogyan sikerült nyáron tovább építeni a csapatot, és milyen tervekkel vágnak neki az új szezonnak? Erről, valamint a szuperkupáról Kangyal Balást, a csapat vezetőedzőjét kérdeztem.
Ugye a nyári felkészülésnek a nagy része az a játékosoknak a felelőssége, tehát ezt tesztekkel tudjuk nagyjából kontrollálni, hogy ki hogy töltötte azt az időt, amikor a csapat nem együtt edzett. Összességében elégedettek lehetünk. Voltam játékos, nem tudom azok, amik a gyenge pontok ilyenkor nyáron. Amúgy utána, amióta együtt edzünk, nem nagyon tudok rosszat mondani a srácokra, mindenki próbálja maximumot nyújtani tényleg, tehát ez egy jó alap, azt kell, hogy mondjam. De ilyenkor bármiféle komolyabb következtetést levonni szeptember viszonylag az elején azért felesleges. Az alapok egész jó különben. Nem erősítettünk, tulajdonképpen voltak átigazások, érkeztek új játékosok, főleg fiatalok, a légiós kontingens is nagyon megváltozott, ugye tavaly azért voltak légiósaink, idősebb játékosok, inkább azt mondom, idén ugye az anyagi lehetőségek, vagyis a nem lehetőségek miatt ez nincsen, úgyhogy 2-20 évvel aluli légiós srác érkezett, meg egy fiatal ember még pluszba, úgyhogy van egy-két fiú, aki már volt az akadémián, de visszatért hozzánk, fiatalabb, idősebb egyaránt, változott a keret. Sokan el is mentek, de jöttek is, úgyhogy lehet újra csapatot építeni.
Egy kicsit beszéljünk a holnapi mérkőzésről. Ugye a Szuperkupában tavalyhoz hasonlóan ismét a Fradival találkoztok majd. Azt a mérkőzést tavaly a Fradi nyerte meg 5-0-ra. Mennyire van ennek az eredménye, ennek a mérkőzésnek benne a játékosokban? Hogyan készülnek a holnapi mérkőzésre?
Az biztos, hogy valamiféle jó visszajelzés. Az elmúlt 3 évben mi mindig játszottunk Szuperkupát ilyen-olyan okok miatt, úgyhogy ez egyfajta kiváltság. Szerintem jobb játszani egy teltházas szuperkupát egy erősebb csapat ellen itthon, hazai pályán, mint mondjuk mérkőzésre járni Szlovákiába és ott hokizni. Szerintem tapasztalat szempontjából kicsit lemérhetjük, hogy mik a erősségeink, mik a gyengeségeink. Szeretek sokkal nagyobb költségvetéssel és papíron erősebb játékos kerettel dolgozó csapatok ellen játszani. Mindig egy jó kihívás nekem. Nagy különbség van a két csapat között, így ugye teljesen más a költségvetés, teljesen más helyről, más számmal vannak légiósaik, talán 10 ott a szabály, nem tudom, hogy ők most 9-nél járnak, tele vannak magyar válogatottakkal, tőlünk is vittek magyar válogatottat, ez egy top csapat a Ferencváros most a magyar hokiba. Lehet, ez a keret még talán erősebb is, mint például a Hidrófehérváré. Szóval nekünk nem ez a szintünk, ezt be kell látni, viszont ez a szép a sportban, hogy vannak ilyen mérkőzések, egy-egy események, amikor tudsz magadnak mindenkinek bizonyítani, hogy egy picit tudod emelni a szintet. Azt majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek.
És az egész elkövetkezendő szezonra mik azok a célok, amit csapatként kitűztetek erre az évre?
Na, általában nem tűzünk ki a célokat, mindig ugye egy kicsit a mezőny végére sorolnak minket, és a végén mindig bizonyítunk mindenkinek, saját magunknak is természetesen. A kérdés elejében benne volt az, hogy mi vonatkozik a csapatra. Hát első körbe szeretnénk egy jó csapatot építeni, mondjuk november közepéig. Ez a legfontosabb. Az összes többit erre fogjuk tudni majd ráépíteni. Megtalálják meg a helyét, megtalálják azt a szegmenst, ami igazán örömet okoz, és tényleg, hogy annyi munkát elvégezni, hogy mindenki tisztán tudjon tükörbe nézni. Aztán utána kezdődik az igazi szakmai munka. Ez is hozzátartozik az edzőség, ez az egyik legnehezebb dolog, de most nekünk azt kell, hogy megint egy új csapatot építsünk, egy viszonylag jó fej, fiatal társaságból.
A holnapi mérkőzésre tekintve, ez lehet szorosabb mérkőzés, mint a tavalyi, vagy mit vársz ettől a mérkőzéstől?
Hát a sportban minden megtörténhet. Az is, hogy nagyon kikapunk, az is, hogy esetleg elkapjuk a Ferencvárost, vagy csak szoros meccsen, de ez mindig ott dől el. Nem lehet én nem tudok várni semmit, fel tudok készülni, de nyilván a Ferencváros is fölkészül. Papíron ők az esélyesebbek, ezt már mondtam, de azért voltak az elmúlt években igazán kiemelkedő eredményeink. Büszkék is vagyunk, pont amennyire kell. Fegyelmezettek és alázatosak leszünk, ez 100%. Aztán a sport az majd mindig igazságos, és akkor kiosztja az eredményeket a végén.
A Telekom Szuperkupát szeptember 10-én csütörtökön 19 órától rendezik a Tüskecsarnokban. A mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. I'll never give it up.
Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
21 óra 1 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Lassan kezdődnek a labdarúgó BL mérkőzések, az esti összecsapások. A Liverpool az Atleti Madrid gárdájával csap össze, mindkét magyar játékos kezdőként lép pályára, azaz Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is. Természetesen majd mindegyik mérkőzést követjük. Ugye Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Sporting, Galatasaray és Napoli Arsenal mérkőzés lesz még a Liverpool-Atletico Madrid meccsen kívül. Mi viszont most birkózással folytatjuk, hosszú sérüléséből tért vissza a világ és Európa bajnok birkózó Losonczy Dávid, aki a felkészüléséről az M4 Sport riporterének, Tatár Máténak nyilatkozott.
Finoman fogalmazva, kívásokkal teli közel egy évvel Losonczy Dávid mögött, a tavaly szeptemberi keresztalak sérülésedet követően hosszabb kihagyás várt rád, és július közepén álltál úgy a szőnyegre. Most ennyi idő után hogy érzed magad, mint fizikálisan és mentálisan?
Azt kell mondjam, hogy hosszú idő volt, de hamar eltelt amúgy, tehát hogy azért végig ment egy oltól, végig mentek az edzések, nyilván nem a birkózás része, hanem az erőálló képesség része, de azért eltelt az időn, tehát nem szenvedtem olyan sokáig. Jó újra végén a szőnyegen lenni, jó érezni, hogy megy. Nyilván az eleinte az egy kicsit nehezebb, de most már kezdek szorázódni, úgyhogy hát kívásokat teli a pályafutásom, de hát ez benne a szép, úgyhogy állok elébe mindig.
A rehabilitáció alatt gondolom nagyon sok megszorítás kellett betartanod, hogy minél gyorsabban felépülj. Mennyire volt nehéz ezt a fegyelmet hosszú hónapokon keresztül fenntartani?
Eleinte nem volt olyan nehéz, tehát azért könnyen mentem, mikor elkezdett a lábam javulni, tehát ilyen romosan javulni, akkor nehéz ott megállni, ne álljába birkózni, és tényleg ne siessem el, de betartottam mindent, és állítsanak eddig. Azt kell mondjam, hogy minden rendben van, de még most sem szabad azért elhamarkodni, és most is figyelni kell a lábamra.
Milyen módszerekkel és szabadidős tevékenységekkel próbáltad megkönnyíteni magad számára ezt a nehéz időszakot?
Elvégeztem az egyetemet, ugye volt rá időm és energiám, úgyhogy azt befejeztem, egy gonddal kevesebb. Azért most volt nagyon sok szabadidőm, mert rengeteget gyógytáztam és edzettem, de próbáltam magammal lefoglalni a különböző hobbikkal, és azt kell mondjam, hogy tényleg az idő azért elég hamar eltelt, úgyhogy most már itt vagyunk.
Biztos számodra is hatalmas megkönnyebbülés, amikor július közepén újra szőnyegre álltál. Mennyire kellett még odafigyelned a térdedre az első edzéseken, és ahhoz képest most hol tartasz?
Hát, hogy most a Viktor adta van ezt a kérdést, akkor lehet most nevetne, mert az első edzések körülbelül úgy birkozta, mint egy őrült, és semmi nem figyeltem oda rá. Rám is szóltak, hogy nyugodjak meg, és ne annyira, nehogy megsérjön a lábam. Azonban, hogy én ilyen vagyok, tehát nem tudom magam visszafogni, és valamint csak akkor 110%-kal csinálom. Ugye mondták, hogy lehet, hogy fejlődni fogom a lábamat első edzéseken, hát ám ez teljesen kimaradt, és tényleg semmilyen félelem nem volt bennem, és oda raktam. Nyilván az ennek meg volt hátütve, és meg volt, mikor egyszer rosszul érkeztem rá, de hál' Istennek semmi nagyobb baj nem történt. És igazából tényleg most már azért azt kell mondjam, hogy 90%-os lábam is tényleg akármi jöhet.
És mit gondolsz, mikor mondhatod azt, amikor már tényleg 100%-os lesz a térded, és nem kell rá már különösebben odafigyelned?
Amit a fiúrusom adta ki műtött egy éves korában, tehát novemberben azt mondták, hogy annyi időmet teljesen piasztalag, úgyhogy én is azt mondom.
Ennyi hosszú kihagyás után biztos számodra is azért tényleg ez egy nagyon jó érzés volt. Mit gondolsz, mennyit jelent az most számodra, hogy újra edzhetsz és versenyekre készülhetsz? Lehet azt mondani, kicsit másképp tekintesz más most a birkózásra?
Ilyenkor az ember átértékeli azt, hogy mit is jön nap, és mit is veszed el egy ilyen sérüléssel, tehát mikor az ember néha azért panaszkodik, hogy kell edzésre jönni, és hogy meg kell halni, és el kell fáradni. De viszont, hogyha ezt nem tenti meg, mert ugye sérült az ember, vagy átjozanak kötve, akkor átértékeződnek a dolgokat, és tényleg igazából próbálok minden napot úgy nézni, hogy tettek az álmaim, és tettek azért, hogy jobb birkózó és jobb sportoló legyek, úgyhogy ezt is meg kell tanulni az embernek, hogy nem ő a rosszat kell nézni, hogy jön edzésre, hanem a jó oldalát. Hát nem egy ilyen sérülés akartam megtanulni, de most már ez így alakult.
És hát másfél hónap múlva a birkózó világbajnokságot Kazaksztánban rendezik. Mit gondolsz, reális cél számodra az, hogy ott már elindulj egy versenyen is?
Igazából nincs terve ebbe az évben, hogy egy kis verseny, hanem betervezve, nyilván ugye jövőre indul a kvalifikációs időszak a olimpiára, és azt céloztuk meg 110%-kal, úgyhogy az én, hogy ott legyek jó formában, és ott legyek a régi önmagam, sőt még annál is jobb, úgyhogy ezek a célok, és igazából ezek a szagyomunkat.
Zárásképpen a térdedre visszautalva úgy néz ki, már olyan jó állapotban van, hogy ugye a pénteken kezdődő atlétikai világdöntőn egy váltó keretén belül rajthoz is állsz. Mennyire várod már ezt a külön kis kiruccanást?
Akkor már körbentek a hírek, igen, hogy ez vasárnap lesz. Hát igazából izgatottam ám kensőszeg, hogy milyen lesz, nyilván nem, ott sem nem akarok megőrülni, hogy nehogy a 100 méteres sprintbe szakadja szét a lábam, de azért oda fogom rakni magam, és nagyon várom, mert szerintem izgalmas kis program lesz, úgyhogy nagyon várom, és állok rá egy bot is a küzdelőnek és a váltónak.
Losonczi Dáviddal, a kiváló világbajnok és Európa-bajnoki aranyérmes birkózóval beszélgetett M4 sportos kollégánk Tatár Márk, aki visszatért a sérüléséből és nagy feladatokra készül. Nagy feladatokra készülnek még többen is ma, nem sokára következik majd nálunk egy kiváló labdarúgó Hajszán Gyula, de előtte hallgassunk egy kis zenét.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én. Látom, itt van az ajtó, fekszem a
közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
21 óra 10 perc van, megvan már az esti mérkőzéseken az első gól, és örömteli, hogy a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 1-0-ra vezet idegenben a Sporting gárdája ellen. A gól még a mérkőzés legelején a 6. percben esett, Torreira találatával vezette át a török csapat Portugáliában, és Sallai Roland pedig jobboldali védőként szerepel. Megszokott módon mondhatjuk most már azt ezen a mérkőzésen is. A PSG Szlován, valamint a Napoli Arzenál és a Liverpool Atletico Madrid meccsen egyelőre még nincs gól. Folytassuk még pedig labdarúgással a műsorunkat. Hajszán Gyula 37-szer játszott a magyar válogatottban, a Győr csapatával, a régi Nagy Győr csapatával, kétszer volt bajnok, és nagy mérkőzéseket vívott a Ferencváros ellen. Éppen a Győr Fradi meccs előtt beszélgettem a kiváló labdarúgóval.
Éppen egy Győr-Ferencváros mérkőzés előtt beszélgetünk. Gondolom, hogy ez egész életedet végig kísérte ez a párharc, és ráadásul úgy, hogy győztesen jött ki belőle az akkori Nagy Győr.
Hát persze, nyilvánvaló, mert minden két csapat zöld-fehérbe játszott, úgyhogy néha tévesztettem is, de viccet félretéve nyilván a Ferencváros, a Fradi az egy olyan kuriózum Magyarországon, mondjuk így, hogy az ő pályájukon játszani, vagy akár itt nálunk Győrben, a mi stadionunkban játszani ellenük, mindig tertházas, óriási érdeklődés és óriási hangulat.
Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, ami mondjuk egy bajnoki címről döntött az zöld-fehérek ellen?
Hú, hát az valami utólag fölemelő volt, hát az eleje az nem úgy kezdődött, mert nyilván mindenkiben megvan a meccs előtti druk és a meccsláz, az átgondolja ezerszer a meccset, de hát volt egy olyan edzőnk, mint a Vereves Józsi bácsi, aki játott félelmetesen önbizalmat öntött belénk, azt se tudtuk már, hogy menjünk már, alig vártuk a meccsnek a kezdését. Tudta a csapatot úgy motiválni, úgy összerakni, hogy szinte két perc alatt elfelejtetted azt, hogy hol vagy. Mindenki, legalábbis győriek, akik akkor azok tudják, hogy mik voltak az utolsó szavai, amikor kimentünk a meccsre, hogy...
Na, valamit mondja erről.
Ja, hát igen. Bejött az öltözőbe, és akkor kinyitotta, ugye a Springer szobor mögött volt a két öltözőnek így a felső ablak, és kinyitotta az egyik ablakot, és akkor mondta, hogy tehát hallottad a hangulatot, minden kutyafüle, és akkor mondta, hogy na, halljátok ezt a 30 ezer birkát, na, és egyet vegyetek tudomásul, hogy ma titeket nem győzhetnek le. Irány a színpad. Tehát ez volt, onnantól fogva én Moslibó Vörös vagyok, tehát ott vagyok. És hát nekünk egy nagyon jó csapatunk volt, jól álltunk össze, kicsit aggodalmas volt, mert voltak sérültjeink, ugye a Burcsa Győző, hál' Istennek utólag sérült volt, mert bejött és mindjárt ő egyenlített, aztán utána szerintem a gépezet beindult, és tényleg azt csináltuk, amit szerettünk volna, amit akkor nem volt meccsterv, de most annak hívják, tehát végrehajtottuk azt, amit a mester mondott, és sikerült egy nagyon jó kis bajnoki címet szerezni.
Ugye ez kétszer is sikerült, de hát azért beszéljünk arról, hogy indult ez a győri csoda, mert nem hiszem, hogy bárki számított arra. Az első bajnoki cím ugye 19 év után jött, tehát közte meg azért volt egy olyan időszak, amikor nem Győrről szólt a bajnokság, meg a futball.
Igen, nagyon jó generációk voltak pedig előttünk is, nagyon jó futballistákkal, válogatott futballistákkal, most hogyha csak ugye a Keglovicsékig nem megyek vissza a palotai Karcsiváltségig, akkor mondhat a Somogyi Józsit, mondhatom a Horvát Lacit, mondhat a Garast, úgynevezett Garast, de játszottak még abba a csapatba később a Posgai, ugye, akit eltitottak, nagyon jó futballisták voltak, és tényleg ők is egy jó generáció volt. Hát bajnokságot nem sikerült nyerniük, de mi is talán úgy csöppentünk ebbe az egészbe, hogy az előző évben majdnem kiestünk az NB1-ből, hát a Békés Csaba ellen nekünk itthon kellett legalább egy pontot szerezni, hogy ne legyenek gondjaink Kovács Imre bácsival. Aztán jött egy impulzus azzal, hogy idehozták a Vereves Józsefet edzőnek, a Vágust, és gyakorlatilag három helyen változott a csapat. Jött a Szentes Lázár, a Kovács Laci, és hát egy kicsivel később a Burcsa Győző, a többi az gyakorlatilag adott volt, ők is itt voltak előtte, és ők is ugyanolyan futballisták voltak akkor, mint amikor bajnokságot nyertünk. Mondjam azt, hogy ennyire számított a veré. Teljesen más légkört csinálta, az öltözőbe teljesen megújított mindent. Komolyan mondom neked, hogy öröm volt edzésre járni. Minden nap két edzés, meg volt a pihenőnap, óriási dolgokat művelt velünk, tehát pszichálisan is olyan szöveket lenyomott, hogy nagyon sokszor mosolyogtunk, persze nyilvánvaló, de mikor a képtelenségeit, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de a képtelenségeit megvalósítottuk, és azt vettük észre, hogy innentől fogva könnyebb a meccset hozni, és jöttek a meccsek, nyertünk, jött az önbizalom, és csináltuk, és mindenkinek megvolt hozzá a kvalitása.
Jó, de hát valahogy el kellett eddig jutni, hogy bízzatok Vereves Józsefben. Ugye összeszedte a csapatot, de például te is győri ikon vagy, de nem Győrön indult a pályafutásod.
Törzsgyökeres újkéri paraszgyerek vagyok. Tehát én 14 éves koromig vadászottunk kívül, jófról, mert kisebb tettem valahol, mert édesapám hordott mindig magával, ő vadászott, és hát mentünk össze-vissza, de minden percemet a focipályán töltöttem, tehát nem tudom, én belém ivódott, de azt mondták, hogy az apukám az ugyanilyen volt fiatal korában. Nos, kimaradtam általános iskolából, és mi jelentkeztünk erre a harmadik képessport tehetségkutató akció, az volt a pontos címe, képessport tehetségkutató akció, és akkor ugye kiválasztásra kerültünk, aztán járási válogatott, megye válogatott, aztán az országos serdülő válogatott. Dunaújvárosban játszottunk, Dunaújváros Kaposvár MB1-es nyitó meccs előtt, pirosak és fehérek, és hát ott nyertünk, meg hát ott kezdődött a pályafutás, aztán Szombathelyre kerültem, Halmosi Zoliékkal, Király Feriékkel, hát én voltam a legfiatalabb, élmény volt, szenzáció volt, aztán volt egy fél éves soproni kitérő, és akkor 78 őszén jöttem ide a Kovács Imréhez Győrbe, és gyakorlatilag egész pályafutásomat itt töltöttem, és hát voltak különböző időszakok, jók, rosszak, de egy összességében nyertük azt a két bajnokságot, a harmadik azt elvették, be biztos vagyok, és hát azért ott volt ezüstérem, bronzérem, és hát örülök, hogy ezeknek a magyar éveknek. Kupa. Magyar kupa, igen, de abban nem vettem részt, azt amikor idejöttem, akkor nyerték, és azt pont a Fradi ellen, ugye Budapesten 1-0-ra nyertek, és mi sajnos elvesztettük a Siófok ellen Székesfehérváron azt a kupa döntőt. De nem hiszem, hogy kellene panaszkodnom. Lehet, hogy egy kicsit talán a válogatottság az több lehetett volna, de így is sikerült 37-szer ott lennem. Hát is játszanom, mert ott voltam többször, csak nem játszottam. Így utólag pedig összehasonlítva most az ittenit, a mait és azt, teljesen más világ.
Emlékszem, hogy nagyon gyors voltál, ez még lehet, hogy onnan eredt, amikor apukáddal vadászni jártál, és nem lőni kellett a vadakat, hanem kergetted?
Volt olyan is, igen, mert akkor még egy kicsit más világ volt, tényleg igazad is van, mert akkor volt annyi apró vad, nyúlra gondolok, amikor még hálóztak, tehát élő nyúlokat befogtunk, és azt szállították, kiadták el jó pénzért Olaszország és Franciaországba. Na most ott ugye volt olyan, hogy volt egy kis doboz, egy ilyen fadoboz, amögé be kellett feküdni, mögötted a háló, és amikor a nyúl elment mellette, akkor kiabálva bele kellett hajtani, és akkor gyorsan oda szaladni, és két hátsó lábánál fogva kiemelni. Hát kellett futni, de egyébként a gyorsaság az nem onnan jött.
Honnan jött?
Nem tudom, én nagyon sokat voltam otthon egyedül, mert apám, anyám dolgozott, és én az udvaron kaptam egy piros pöttyös labdát, és az udvaron kergettem. Első kapu, hátsó kapu, labdát vezettem, kapura lőttem, ugráltam a kerítésre, mit tudom én, és nyilván alig vártam, hogy egyébként télen-nyáron, nem ilyen telek voltak, mint most, de télen-nyáron mi kint voltunk a focipályán, meg volt a társaságunk, nálamnál 4-5-6 évvel idősebbek között is, mi teljesen frankon el voltunk, játszottunk, ügyesek voltunk, és tényleg egy nagyon jó kis generáció volt, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy utólag is, hogy én a fizikai állóképességemet azt ott szedtem össze.
Persze, hát a háló megvolt a nyúlnál, utána megjött a háló itt a labdarúgópályán. Gólerősnek érezted magad, vagy volt, maradt benned gól?
Maradt, nem tudom, lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem nem. Belső berkekben mindig azt szoktunk mondani, én legalábbis azt mondom, hogy sokkal jobb előkészíteni, jobb érzés előkészíteni. Most bepasszolom a kapuba, akkor mi van? Hát jó, oké. Az más kérdés, hogy hát viszed 4-5 emberen a labdát, aztán egy lövőcsellen még kiugrik a kapus a szögletzászlóra, és akkor befejled. Az egy más dolog, de becselezed magad az alapvonalig, aztán a verébnél, ugye, bocsánat, tehát a Józsi bácsinál, de mondjuk azt nyugodtan, hogy verébnél megvolt az, hogy megvolt a gyorsaság. Józsi bá mindig mondta, leész az alapvonalra, de nincs időt fölnézni, akkor tudod, hogy ki jön a rövidre, ki jön az ötösön, és ki a visszaálló. És a Józsi bá mindig azt mondta, hogy ha le tudsz menni az alapvonalra, akárki, tehát nem csak én, ez bármelyikünkre vonatkozott, akkor gyerekek egy mindig maradjon a fertekbe. Az a védelem, amelyik a saját kapuja felé fut, az rendezetlen 1-2, az azt nézi, hogy te ott a szélen hova vagy mit akarsz csinálni. Nem azt, hogy hova rúgod, hanem azt, hogy. És aki a saját kapuja felé fut, azt nem nézi, hogy mi van mögötte. És gyakorlatilag a Hanik Peti független attól, hogy rúgott nem tudom hány 11-es, ő úgy lett az első évben gólkirály, hogy visszarúgdostuk. Tehát nem a rövidre, nem löbböltük át a hosszúra, visszarúgdostuk a 11-es, 16-os közé, ő ott egyedül érkezett, és passzolgatta be jobbra-balra a labdát. És ebben volt egy óriási látvány. Amit egyébként néha most is látok itt ebbe a csapatba is, de hát ugye főleg a Balázsnál voltak ezek, hogy nagyobb arányban egyébként be is jöttek, mostanában nem jön be annyira, de pontatlan, csak azért nem. Egyébként meg óriási. Tehát az alapon erről visszagurított, mindenki nézi, hogy most miért odaadtad, és akkor azt látod, hogy van egy üres ember, aki fölnéz és oda rúgja a labdát. Hát ahova akarja, mert az utóbbi időben volt áramni egy ilyen szitu, hogy hát az égbe ment az ötösről.
De te szerettél cselezni.
Hát én imádtam meg, én nekem, hát nem kötelező volt, hanem én a csapatban az a játékos voltam, aki piszkos utót rögtönözi, tehát én voltam az, aki kiszámíthatatlan. És egy szorosan védekező csapat ellen, hogyha te megversz egy embert, tehát ember fölén tud szerezni a mostani kifejezése, akkor nyert ügyed van, ha utána pontosan meg is tud játszani a lasztit. És én nekem a Józsi bá mindig mondta, hogy félrehívott, vagy nem hívott, volt, amikor a csapat előtt mondta, hogy figyelj, tehát elmondta, hogy az a védő, akivel én játszom, az amit kell csinálni. Mit tud, mire figyeljek, és mivel tudom megverni. Most nem csak a gyorsaság, de nagyon-nagyon ilyen klassz dolgokat tudott mondani, és mindig bejött neki. Most azt, hogy te rögtönzöl, elengeded a lábad között a labdát, lehet, hogy az első nem jön be. De másodikra már nem a nyakadban van, hanem betartja azt a bizonyos követési távolságot, nevezzük ilyen csúnyán, mert nem tudja, hogy mit akarsz.
De neked nagyon jó volt a bal lábad, ezt használtad szabadrugásoknál, 11-est rúgtál?
Nem. Hát 11-est akkor rúgtam, hogyha mit tudom én, Magyar Kupa meccsen volt olyan egyébként pont a Siófok ellen, mi ejtettük őket, hogy 11-es egy ordinári sáros rossz időben játszottunk, egy X-et ott Siófokon és 11-esekkel jutottunk tovább, akkor rúgtam, de egyébként nem szerettem.
És a szabadrugást?
Az meg volt nálam a sokkal jobb lövő, a Hanik Peti, a Pócik Józsi, néha jött a Miles Anyi is a külsővel, a Lötyivel, ahogy mondta a Józsivá, mert a két, ugye volt amikor egymás után kihagytuk a helyzeteket, vagy bocsánat, a 11-eseket, rosszul mondom én, kihagyta a Hanik Peti, kihagyta a Győző talán, vagy a Pócik Józsi, már nem tudom, és akkor Kovács Laci a kapus mondta, Józsivá, most már jövök, és akkor itt a régi pályán, nem tudom, talán lehet, hogy a Tatabánya volt, kaptunk egy 11-es, jött a Kokó, és lerúgta az óráról a nullát, úgyhogy többet nem bíztuk rá, visszaállt az eredeti rendbe. Nem.
Ugye egy ilyen holland játékstílusnak nevezték ezt, amit ti bevezettetek Magyarországon, és az első évadban több mint 100 gólt rúgtatok. Ez ennyire meglepte az ellenfeleket?
Igen, a második szándék, amit neked az előbb elkezdtem mondani, az a Visszagurítom című műsor. És tehát be volt osztva a hely, hogy felnéztél, ez se jó, az se jó, akkor megpróbáltál rögtönözni, nyilvánvaló. De ha a Szentes Lázárnak a nyakán két ember jött a röviden, akkor csak át kellett löbölni a hosszú oldalra, mert jött a szabortó üresen. És onnantól fogva, amikor te szinte már átállsz, és hosszú ötösre átjön a labda, van időd fölnézni, és nem mindig azt csináltuk, hogy bevertük egyből a kapuba, hanem nálunknál még jobban, tisztábban helyzetben lévő társunknak odarúgtuk, aki még le is vett, azt a bepasszolta. És ezek valahol a nézőknek óriási élményt adott, és a végén elvárták tőlünk.
Azt mondtad, hogy nem a gól volt az elsődleges, hanem inkább a gólpassz, de hát azért voltak góljaid is. Van emlékezetes gólod a bajnokságból?
Húha, nem tudom. Én nekem mindegyik az volt különben, de persze voltak, de meglepően, tehát nem a erebes korszakban, hanem volt később, talán itt, amit a Honvédnak rúgtam, talán 4-1-re vertük őket meg, és jobb oldali szöglet, tehát játékostársam, nem tudom már ki volt, az visszapasszolta a 16-ra. és 18-szor talán eltaláltam úgy a rövid felső kapufát, hogy lepattant a gólvonalra, visszament, és még másodszorra ment a... Tehát az is egy hatalmas lövés volt, ott tényleg egy nagyon jó kis szituáció volt, meg hát nyertünk.
Hajszán Gyulával készült beszélgetésünk első részét hallgathatták meg itt a körkapcsolásban. Nem sokára jönnek a hírek, előtte azonban állások a BL mérkőzésekről. Liverpool Atletico Madrid a 24. percben 0-1 a vendégcsapat. A spanyol gárda a 17. percben Llorente jó voltából szerezte meg a vezetést. Aztán a Napoli Arsenal mérkőzésen még nincs gól egyenlőre, míg a Paris Saint-Germain 2-0-ra vezet a Slovan Bratislava ellen, ebben a pillanatban Dembele megszerezte már a második gólját is. Sporting Galatasaray pedig a 25. percben, csak úgy, mint a többi mérkőzésen, 0-1 végül is az 5. percben szerzett gólt öngólnak könyvelték el Ignacio jó voltából. Ennyit egyenlőre, jönnek a hírek, aztán majd folytatjuk a megkezdett beszélgetést Hajszán Gyulával.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.